Jó napot kívánok, szervusztok, Ferenci Attila vagyok. Mindenkit szeretettel üdvözlök a PDS bölcsészkari szervezetének nevében. Mai alkalmunk az tulajdonképpen a március 14-ére tervezett támogató rendezvénynek a pótlása, megismétlése. Talán mindenki emlékszik rá, hogy március 14-ére készülődött egy pedagógus sztrájk, de a kormányzatnak sikerült az utolsó percig jogi bizonytalanságban tartania a demonstrációt, így mi aztán úgy döntöttünk, hogy inkább későbbi időpontra halasztjuk ezt a beszélgetést. A mai rendezvényen a PDS-t ketten fogjuk képviselni Takács Erzsébettel, a Társadalomtudományi Karon működő PDS szervezet vezetőjével, de egyébként a rendezvényünk mögött ott állnak a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, az OHA és a nagy örömünkre a Hallgatói Szakszervezet is. Ha a téma az, hogy a érdekérvényesítés a felsőoktatásban, nyomásgyakorlás a felsőoktatásban, akkor ezt biztosan nem tudjuk megcsinálni. Olyan érdekérvényesítés ebben a szférában biztosan nincs, amelyikben a hallgatók nem vesznek részt. Tehát ha itt komoly nyomást tudunk kifejteni, akkor biztos, hogy csak együtt tudunk kifejteni. A mai alkalomnak két része lesz. Az első egy sajtónyilvános. Tehát kérek mindenkit, hogy vegye tudomásul, vagy ha nem, akkor most tiltakozzon, hogy felvétel készülhet a rendezvény első részéről, ahol meghívott előadóink vitaindítójáról fogunk beszélgetni, utána pedig nem sajtónyilvános a beszélgetésünk, a konkrét lehetőségek, konkrét lépések lesz a téma, itt és most mit tudunk, mit érdemes, mit lehet csinálni. Szerintem kezdjük is el. Valahogy, mint Antal Imre, Takács Júlia, valahogy így ketten fogjuk ezt a vezetni ezt a... Két öreg műsorvezető volt a tévében. Aki nem tudná. Tehát mi ketten fogjuk vezetni, nem tudom, pontosan nem egyeztünk meg a szereposztásban, de akkor én felkérem az első előadónkat. Természetesen nem abban a sorrendben fognak előadni, ahogyan a meghívón szerepeltek. Első előadók Fleck Zoltán, jogszociológus, aki a tiltakozás és az érdekérvényesítés általános jogi problémáiról fog beszélni.
Köszönöm szépen. Őszintén szólva, nagyon nehéz a helyzetem, mert egyrészt ugye, lett volna az a választás, hogy valami elméleti dolgot, meg történetet, meg szociológiai, de hát itt van a Takács Erzsébet. Ez így nem lehet, mert ő ennek a szakértő. Aztán lett volna az a másik lehetőség, hogy valami, ugye a bölcsészeket meg a társadalomtudósokat elkápráztatni valami konkrét jogival, az nem lehet, mert itt a munkajogász mellettem. Tehát én úgy döntöttem, hogy egy nagyon rövid elméleti, vagy nem tudom, inkább csak fogalmi tisztázás után mondanék néhány olyan személyes tapasztalatot, kutatási tapasztalatot, meg oktatói tapasztalatot, intézményi tapasztalatokat, amelyek esetleg segíthetnek. De hát nyilvánvalóan én itt az elején nagyon általános leszek, és aztán ugye azt nem nagyon egyeztettünk, de azt láttuk egymásról szeméből, hogy fogunk haladni a konkrétumok felé. Szóval én emlékszem erre a teremre, amikor tele volt hallgatóval, és hosszú távon itt voltak a hallgatók, és az emberek olyan érzése volt, mintha valahol 68-ban lenne Nyugat-Európában, és az nagyon jó érzés volt. Tényleg jó volt. Tehát, hogy jó volt beszélni, és jó volt valahogyan a hallgatók autonómiáját érezni, és nem csak beszélni róla. Hasonló sokkal kisebb volumenű, de hasonló érzésem volt néhány nappal ezelőtt, amikor a jogi karról kaptam egy levelet, azzal az aláírással, hogy a sejt. Tudom, hogy itt valami történik. És rögtön válaszoltam, hogy kedves sejt, igen, azonnal részt veszek mindenben, amit kértek, mert nagyon szimpatikus a név. De a viccet félretéve ez egy tényleg érdemi beszélgetés volt arról, hogy szabad-e politizálni az oktatónak a szemináriumon, előadáson, és hogy mit jelent ez a politizálás egyáltalán. Abban állapodtunk meg azt hiszem a beszélgetés során, hogy a politizálás széles értelemben nem, hogy nem tiltott, hanem kifejezetten kötelező, és akkor előrángattam mindenféle nagyon régi szövegeket Webertől arról, hogy mit jelent az értékmentesség, és mit nem jelent. És akkor abban maradtunk, vagy én ezt nyomattam, hogy a legfontosabb központi kategóriája Webernek ott ugye az intellektuális tisztesség, ami hát védi a hallgató, elsősorban a hallgató autonómiáját védi, a hallgató érdekeit védi, egy mondjuk akkoriban konzervatív, klerikális professzori gárdával szemben. Aztán rájöttem, hogy itt sokkal többről van szó, professzionális ideológiákról, ugye a jogi kar keretében kifejezetten hatalomközeli, államközeli gondolkodásmódról, a professziónak a nagy választásairól, hogy mit akarnak ezzel csinálni, félelemről is szó van, kiszolgáltatottságról, és sok mindenről, ami a hallgatókat folyamatosan nyomasztja, és az volt az érzésem, hogy most elérkezett a pillanat, hogy észrevették, hogy nyomasztja őket, és ez egy nagyon fontos felismerés. Azt hiszem, hogy minden ilyen érdekképviseletnek az első lényeges eleme, hogy ez a tudati elem valahogy megszületik. És aztán azt az egészet most megpróbálom ráhúzni arra az általános kritikámra, ami a környezetünkkel kapcsolatos, intézményi kritikára. Az pedig ugye egy autoriter rendszer, mint környezet. És az a paradoxon van, hogy az autonómia felszámolásával szemben lenne szükséges valamilyen szolidaritás. Amiről én magamban azt gondolnám, hogy ez egy ilyen rezisztens szolidaritás, tehát hogy ellen kell állni bizonyos nyomásoknak, miközben ez a paradoxon, hogy az autonómia az szükséges a szolidaritás megszületéséhez. Tehát, hogy valamilyen típusú autonómiához kell, tehát a hallgatói autonómiák teljesen szétzilálása és atomizálása a hallgatói közegnek, az rossz feltétele egyrészt a szolidaritás érzésének, a saját érdekek felismerésének és sok minden ilyesminek. Másrészt ez olyan, mint minden társadalmi jelenség, azt hiszem, hogy egy idő után viszont átfordul. Tehát, hogyha nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy az autonómiák csökkennek, és eléri az egyéni autonómiák szintjét is, akkor átfordulhat ez, és megkeresik a társaikat, és elkezdődik valamilyen kommunikáció. Szerintem ebben a szakaszban vagyunk szerintem, tehát túl erős volt a megszorítás, és ezért most az ellenreakció valószínűleg beindul. Legalábbis én ezt gondolom. Na most rossz a helyzet abból a szempontból, hogy nagyon azt látni az intézmények belső működésében, hogy olyanok, mint az állami struktúra. Tehát most tényleg megspórolnám a Bourdieu-t és összes mindenkit, akit itt lehet hivatkozni, de hogy nagyon ugyanazok a mentális struktúrák működnek a hétköznapi életben, hétköznapi hallgatói életben, az egyetemi kultúrában, a jogállam fontos intézményének kultúrájában. És ezért én most tulajdonképpen csak két példát hoznék. Az egyik, mint karitanács tag, vagy mint egyetemi oktató a tapasztalataimat fedném fel. Ugye itt az ELTE-n vagyunk, tehát az ELTE karok közötti szolidaritás például, vagy oktatók közötti szolidaritás, az én nagyon úgy látom, hogy nyomokban sincsen, tehát hogy én egy csomó olyan tárgyalásra emlékszem, Nem is volt igazán tárgyalás, tehát a kari vezetés közölt valamit a kari tanácsra, vagy a tanszék vezetőkkel, ami arról szólt, hogy melyik karnak hol szorítanak meg éppen és hogyan, és van egy ilyen kari állapot nálunk, hogy na most már elég volt, hogy állandóan a rektor velünk finanszíroztat másik karokat, tehát és egy pillanatosan merült fel a szolidaritás igénye. Tehát, hogy van egy más, tehát, hogy van egy kari érdek, de lenne egy másik típusú érdek, ami mondjuk az oktatói összérdek, vagy a másik oktatóval szembeni szolidaritás, és nagyon ritkán fordul az elő például, hogy maradék pénzek elosztása, tudom, hogy ez nem minden karon fordul elő, de hogy a maradék pénzek elosztását azt nem hierarchikusan csinálják. Tehát mondjuk, hogy az adminisztrátor is kapna valamit ebből a dologból. Tehát, hogy sok jele van annak, hogy hosszú távon hiányzik. Ez nem mostani gyakorlat, ez egy nagyon, nagyon hosszú gyakorlat, és nagyon nehezen jövünk ki belőle. Tehát teljesen természetes az, hogy van egy szűk intézményi érdek, és azt ahhoz nagyon erősen kell ragaszkodni. És az az érzésem, hogy ha nincs elég erős hallgató érdekképviselet, akkor akár még a hallgatókkal szemben is érdemes ragaszkodni bizonyos oktató érdekekhez, tehát nagyon könnyen szét lehet forgácsolni ezt a terepet. És hát ezt mindenki tudja, vagy nem tudom, hogy mindenki tudja, engem kifejezetten zavar, hogy abban az értelemben sincsen szolidaritás, ami szakmai, tehát professzionális értelme lenne a szolidaritásnak, tehát mondjuk tudományszakok, tanszékek közötti kommunikáció, tudományos szolidaritás. Tehát egy olyan fajta szolidaritás, ami intézményi, oktatói, módszertani információk megosztásával kezdődik. Nincsen közös munka, nincs kommunikáció, nem a karok között, hanem tanszékek között sem, tehát mint hogyha örökölnénk egy ilyen, vagy örököltünk volna egy ilyen rendies típusú működésmódot, amelyben a tanszékek, ez nagyon triviális, inkább feudumokra hasonlítanak, amelyek bezárkoznak és védik a saját érdekeiket. Most az a furcsa helyzet van, hogy ez nagyon homológ azzal a kutatási tapasztalattal, amit én mondjuk a bíróságok esetében láttam. Tehát azért gondolom, hogy általános dologról van szó, persze a tudomány és oktatás intézményi specifikumaival, mert például a mostani rendszer, a mostani bírósági igazgatás és a mögött álló politikai hatalom nagyon jól ki tudja használni ezt a rendies hagyományrendszert, a szétforgácsoltságot, a kommunikációs hiányt. Én csináltam olyan interjút bírókkal mostanában, azok tragikusak ebből a szempontból. Tehát fájdalmat okoz neki. Tehát van egy ilyen jó irány, néhány fiatal, nálam fiatalabb bírók, a szakma csúcsán vannak éppen, dinamikusak, és elképesztő magányosak lettek. Tehát el vannak szeparálva, és nem azért, mert nem csak azért, mert a jogi szféra, jogi intézményekben sokkal könnyebb ez a megszólítás, hiszen a bírói professzió az nagyon nagyfokú autonómiával rendelkezik egyébként. De ezt az autonómiát, ezt csak arra tudják kihasználni, hogy becsukják maguk mögött az ajtót, és egyedül maradnak. Tehát nincs semmi jele annak, hogy megpróbálnák megszervezni az ellenállást szakmai alapon, az autonómia alapján, a normális beszédmód alapján, egyszerűen csak kikérnék maguknak, ami történik velük. Ugye ezt azért lehet mondani, mert Lengyelországban, vagy hagyományosan Olaszországban, Franciaországban nagyon erős korporatív szakmai érdekképviselet van, tehát tényleg megállítja a hatalmi beavatkozást egy ilyen önvédelem. És de ezt én csak hipotézisként fogalmazom meg, mint hogyha ebben a két szférában ilyen módon, és még persze sok történetet lehetne mondani, tapasztalt autonómia hiány és szolidaritás hiány az olyan súlyos állapotba sodorta ezeket az intézményeket, intézményi kultúrákat, hogy komoly nagy lökés kell ahhoz, hogy ebből valahogy kijöjjön. És nem tudom, hogy a komoly nagy lökés az micsoda, tehát egy hatalmi provokáció, ami már olyan erős, hogy aktivizálja az ellenállást, vagy valami egészen más. De mondanék én két mégiscsak két ilyen lábjegyzettel rendelkező utalást. Az egyik, az én egyik kedvenc könyvem a Szenetnek a Together című könyve, ami hát ez nagyon szépen arról szól, hogy a kooperációnak, az együttműködésnek milyen kreatív boldogságforrás eleme van, és mellesleg, vagy nem mellesleg, milyen professzionális értéke van. Hogy anélkül nem lehet jól csinálni a dolgunkat. Tehát nem lehet oktatói munkát végezni magas színvonalon. Nem lehet bírói munkát végezni magas színvonalon. Minden ilyen típusú szakma egyszerűen arra van utalva, hogy figyeljünk a másikra, együttműködjünk. Ha baja van, akkor megpróbálunk ezen segíteni. Nem annyira utilitarisztikus módon, mint egyszerűen a saját szakmai tisztességünk miatt. És a másik utalás az szintén egy ilyen kedvenc könyvem, ami egy ilyen demokrácia elméleti kérdés feltevés, hogy ez a Pierre Rosenwallonnak a Counter Democracy című könyve, amiből az érzékelhető, hogy a képviselet általános válsága az mobilizálni tud, létre tud hozni új típusú intézményeket, vagy mobilizálni tud, át tud alakítani régieket, például a szakszervezeti mozgalmat, például a sajtót, például a civil társadalmat, új technikai eszközökkel, de új funkciókat is tud adni, hogy az érdekképviseletet jobban ellássák, mint a hagyományos intézmények, tehát a parlamentek, a kegyzemek, HÖK, karitanács, özbírói értekezlet, szóval, hogy vannak olyan típusú nem működő reprezentatív struktúrák, amelyek haldokolnak, és szerintem egyébként az, hogy a HÖK haldoklik, vagy a karitanács haldoklik, az pontosan az a jelenség, mint amiért a parlamentarizmus, vagy a pártalapú demokrácia is haldoklik. Tehát, hogy van egy ilyen a reprezentációnak hagyományos értelemben vett fogalma, mint hogyha átalakul. És ezért mondjuk az érdekképviselet mellett sokkal erősebben jelenik meg mondjuk a monitorozó funkciója egy ilyen tevékenység. Az a funkció, ami nyilvánosságra hozza a problémákat. Nyilvánosságra hoz akár egyéni történeteket, amelyek sérelmesek. Nyilvánosságra hoz ellenőriz pénzügyi stikliket. És egy csomó olyan dolgot csinál, amihez az autonómia, egyéni és kollektív autonómia szükséges. És nyilvánvaló, hogy az szükséges még, hogy valahogyan védelemben részesítsék el, mert kollektíven kell csinálni, tehát a kollektív cselekvés valószínűleg nem megspórolható, tehát itt egyénileg nem lehet mindenki saját maga által kinevezett ombudsman. Ezt valahogy kollektív erőként kell megtenni. Viszont, amit én látok, az az, hogy mondjuk csak visszatér az egyetemre egy utolsó gondolat erejéig, ami ebben a legfontosabb az, hogy a hallgatók nélkül nem megy. Tehát az a kapcsolat, ami hagyományosan nagyon nehéz, tehát hogy az oktatók és a hallgatók azok nem szemben állnak egymással, vagy nem egymás mellett állnak, hanem egyetemi polgárok, tehát hogy ugyanaz a polgári státuszuk van bizonyos ügyekben, tehát az oktató ugyanolyan státuszú, mint a hallgató. Ezt marra nehéz legyőzni egy olyan kultúrában, amelyben tele van a fejünk, vagy az intézmények feje is tele van ilyen hierarchikus viszonyulásokkal. Tehát én azt hiszem, hogy a nyelvünket kell megváltoztatni, hogy hogyan beszélünk az egyetem, például ha csak az egyetemről beszélünk. Tehát, hogy a hallgatók és az oktatók, tehát a dékán, tanszékvezetők, tanszéki alkalmazottak, docensek, adjunktusok, tanársegédek, doktoranduszok, hallgatók, elsővesek, negyedévesek, ötödévesek, ezt el lehet rendezni nagyon könnyen egy nagyon jól működő hierarchiában. azzal a szépséggel, hogy még van kancellár is meg. És hogy a DK-nak bizonyos kérdésekben nincs autonómiája, meg nincs hatásköre, ezért hivatkozhat arra, hogy ő most azért. De azért mégiscsak, hogyha ha itt ezt bizonyos ügyekben ezt elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy van egy egyetemi közeg, amiben próbálj meg úgy beszélni egymással, hogy közös érdekeink vannak. Mondok egyetlen egy példát, aztán elhallgatok. Ugye például az oktatás módszertani kérdésekben. Szerintem az oktatás módszertani kérdésekben legalábbis a jogi karon, de azt hiszem, hogy talán a pedagógiai kart kivéve az összes többi karon, az oktatók nem biztos, hogy többet tudnak, mint a hallgatók arról, hogy hogyan kell oktatni. Mert hogy az oktatók nagy része se tanulta ezt a dolgot. És ha abból indulok, hogy mi a feladatunk, tehát hogy együtt kialakítani valamilyen tudást, akkor valóban egy partnerségről lenne szó. Csak az összes rutinunk az arról szól, hogy itt nem partnerség van, hanem valamilyen hierarchikus szerep. De ha ez létrejött, tehát hogy a szemináriumokon létrejött és a mindennapokban létrejött az oktatási folyamat során, akkor nagyon könnyű lesz a közös érdekképviselet, akár egy szakszervezeten belül is a hallgatókkal, mert hogy van egy mindennapi tapasztalatunk, a szakmai tevékenységünket úgy végezzük. Tehát én azt gondolnám, hogy talán fontosabb, hogy ezt a kérdést vettem fel, hogy fontosabb lenne, vagy talán egy elsődleges lépés, vagy feltétele annak, hogy a szolidaritás megjelenjen, hogy azt a tevékenységet, amiért ott vagyunk, azt próbáljuk meg átépíteni olyanná, ami tele van autonómiával és szolidaritással. Mert ha az működik, akkor ilyen hétköznapi rutinná válik a dolog, tehát a habitusunká válik, ebből fogunk kiindulni, ez lesz a természetes. És akkor világossá válik, hogy valaki be akarja darálni mondjuk az akari autonómiát, akkor nem kell keresni a partnereket, hanem egy kari közösség képes lesz, vagy egyetemi közösség képes lesz akár miniszterrel, rektorral, kancellárral, akárkivel szemben. Én ennyit gondoltam, hogy köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és akkor Hunga Sárának adnám át a szót, akitől igazából azt kértük, hogy kifejezetten ugye munkajogász szemmel beszéljen arról, hogy mit tudunk tenni ilyen jogi keretek között. Tehát akár a szakszervezetek, mint érdekvédelmi szervezetek, akár hogyha majd a sztrájkról, ha esetleg később arról is esik szó, tehát kifejezetten ugye egy jogász szemszögéből szeretnénk néhány hasznos információt. Igen, köszönöm.
Igen, sőt, én kaptam kérdéseket is, hogy különösen mikre figyeljek a 15 perces expozém alkalmával. Az első az volt, hogy miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni, de én úgy veszem észre a jelenlévők között, hogy hát már mindenki felismerte ennek a szükségességét, és szerintem megengedhetem magamnak azt a gondolatot, hogy valójában mennyien szakszervezeti tagok vagyunk, és vagy önök azok, én az vagyok. Ugye a kortes részét megsporolnám ennek a beszéd, vagy ennek az előadásnak ezt a részét, és csak megerősítenek mindenkit abban, hogy szakszervezeti tagnak lenni érdemes és jó dolog. És inkább azt próbálnám bemutatni, hogy az a helyzet az munkajogi szempontból, amiben vagyunk, miért nehéz, és hogy milyen buktatókkal kell számolnunk. Ezt azért tudom sajnos nagyon jól, mert Árendel Zsuzsa kollégámmal most csináltunk egy kutatást, amiben két bizonyos szempontból a felső oktatással rokon területet vizsgáltunk meg. Az egyik a közoktatás volt, a másik pedig az egészségügy, és tehát mind a három szféra, tehát mi is, meg ők is, ugye a közszférának az alkalmazottai vagyunk, tehát ilyetén módon a mozgásterünk nagyon korlátozott, és ugyanazokkal az akadályokkal tudunk szembesülni, és szerintem mások hibáiból, vagy mások nehézségeiből mi is tanulhatunk itt a felső oktatásban. Hát az alapvető problémát az azt hordozza magában, hogy 2010-ben nagyon megváltozott a jogszabályi környezet az úgynevezett szociális párbeszédnek. Szociális párbeszédnek nevezünk mindent, amikor a munkáltatók, a munkaadók, illetve képviselőik, vagy egymással, vagy adott esetben a kormánnyal együtt tárgyalnak, abból a megfontolásból, mert az az alapkoncepció, hogy A demokráciának ez egy fontos alaptétele, hogy az érintettek bevonása nélkül nem lehet döntéseket hozni, és például a gazdasági döntések esetében is, amik meg szociális kérdésében, amik nagyon szélesen értünk, nagyon fontos, hogy mindenki, aki ennek a döntésnek az alanyává válik, tehát akár a munkaadói, akár a munkavállalói oldalon, az részt vehessen a döntéshozatalban. Ennek volt a csúcs szerve országos szinten az Országos Érdekegyeztető Tanács, aminek nagyon sok jogosítványa volt, mondom, elsősorban a fiatalokra nézve, akik talán még nem is hallottak erről a szervezetről. Többek között a legfontosabb dologban a minimálbér meghatározásában sokáig együttdöntési joga volt a kormánnyal, tehát a kormány nem hozhatott egy rendeletet arról, hogy mennyi legyen a minimálbér x évben, amíg az OIT rá nem bólintott erre. Ez sok szempontból sok hibája is volt ennek a szervezet, vagy ennek a struktúrának, de alapvetően elég hatékonyan tudott működni a rendszerváltástól 2010-ig. Amikor is ez az egész megszűnt, és helyettébe lépett egy hatágú tanács, amit nemzetgazdasági és társadalmi tanácsnak hívunk, és ebben a munkaadók és a munkáltatók, illetve a munkavállalók abszolút kisebbségben vannak a másik négy ághoz képest, amiben benne van annak a tudomány, a művészet határon túl és hazai képviselői, a gazdaság szereplői, nagyon sok mindenki, akinek, tehát olyan sokrétű ez, olyan sokágú ez a szervezet, hogy eleve képtelenség bármilyen közös álláspontot kialakítani gazdasági és szociális kérdésekből. Plusz van egy nagyon komoly hozzá nem értési faktor is, with full respect ezekben az emberekben, de mondjuk nem is elvárt, hogy a Művészeti Egyetem, vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának kialakult véleménye legyen, hogy a kisiparosoknak mennyit kéne keresni az országban. Tehát igaziból nem lehet rájuk rosszul mondani, mert nem értenek hozzá, csak maga a struktúra rossz. Tehát ez egy döntésképtelen szervezet, és nincs is mit eldöntenie, mert a jogszabályok sem teszik lehetővé azt, hogy bármilyen érdemi beleszólás legyen, tehát ez egy konzultatív testület, de azt látjuk a működési struktúrájából, hogy még csak az sem szolgálja, tehát hogy ezek az ülések úgy néznek, hogy a kormány így tájékoztatja a tanácsot az álláspontjáról, majd mindenki azt mondja, hogy ez nagyon örülünk, és hazamennek. Tehát, hogy semmilyen még konzultációs munka sem folyik valódi ebben a szervezetben, hanem az valóban érdemi kérdésekről egy bizonyos szintig a tanács, vagy a kormány egy másik szervezetnek a véleményét kéri ki, ami végül is egy ilyen ex-lex állapotban működő másik tanács, ez a vállalkozó és a kormány állandó konzultációs fóruma, amit egy polgárjogi szerződés hozott létre, tehát semmilyen jogszabály alapja nincsen, tehát semmilyen kikényszerített jogosítványa sincsen. És az érdeminek szánt kérdések ebben a tanácson kerülnek megvitatásra, ennek az összetétele megkívásos alapon működik, tehát hogy a kormány kiválasztotta azt a három munkaadó és munkáltatói szervezetet, akivel hajlandó fontosabb kérdésekről beszélni, de csak addig a pontig, amíg nincsen ellenvélemény. Én elolvastam az összes nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet, ennek nincs is, csak az NGTT-nek, de hogy látszódik, hogy csak addig a pontig hajlandó meghallgatni a kormány ezeknek a meghívott vagy nem, törvénye útján ott lévő szervezetnek a véleményét, ameddig az a saját legitimációját tudja vele megteremteni. Tehát amíg azt tudja mondani, hogy széles körben megvitattuk az X kérdést, és mindenki ezzel egyetértett. Tehát valójában kihasználja ezt a szervezetet arra, hogy minden döntését legitimálja vele. De valójában ugye nem folyik érdemi konzultáció, nincsen érdemi ráhatása egyik szervezetnek sem a kormány döntésére, és ez nagyon negatívan befolyásolja a szociális párbeszéd alsóbb szintjein elhelyezkedő szakszöveteket és munkáltatókat is, tehát az ágazatokat, az egyéni munkáltatói szinten is. Tehát, hogy ez ilyen nagyon rossz példát mutat, hogyha azt látjuk, hogy a csúcs szerv sem képes semmit sem elérni, ez eleve nagyon negatívan befolyásolja azokat, akik egy alsóbb szinten próbálnak érdekeket érvényesíteni. Tehát ez maga a struktúra is nagyon-nagyon rossz. Mi az, amit láttunk az egészségügyben, meg a közoktatásban? Most nem is tudom, hogy talán három csomópontot tudok kiemelni. Az egyik az, hogy mindenhol jelen van az úgynevezett potyautas stratégia, ami azt jelenti, hogy az emberek azt várják, sok motivációk lehet erre, ebben köztük van a félelem, hogy elveszítik az állásokat, hogyha nyilvánosan kiállnak egy kormánynak nem tetsző állásponttal. Szerintem ilyen konkrét munkajogi példák is számosak vannak erre. vagy egyszerűen nagyon fáradtak. Például az egészségügyi szférában azt lehet látni, azok a nővérek, akik áromállásban dolgoznak, és mondjuk 12 órát dolgoznak a 7 napon, ők nem fognak már a szakszöveti munkában részt venni, mert örülnek, hogyha léha látják a családjukat, és esznek, alsznak. Tehát, hogy az egyéni szükségeket már, tehát, hogy nem az egyéni szükségüket nem a szakszöveteken keresztül, hanem a túlélésben látják. Szóval sok motiváció van arra, hogy miért választjuk ezt a potyautas stratégiát, amikor azt várjuk, hogy majd mások helyettünk megoldanak egy problémát. És ez azért nagyon veszélyes, mert ha kiürésedik egy szakszövetnek a tagsága, tehát kevesebb munkavállalót, közalkalmazottat tud képviselni, akkor a munkáltató joggal mondja azt, hogy de hát ezek partikuláris részérdekek, miért vegyen figyelembe a döntéshozatalba, hogyha önök azt mondják, hogy 300 embert képviselnek, pedig az ágazatban dolgoznak 10 000-en, akkor miért gondolja, amit önök mondanak, az így van. Ennek van egy további nehéz folyamánya, meg pedig az, hogyha a szakszövet létszám egy bizonyos kritikus szint alá csökken, ami 10% az adott munkahelyen, akkor nemhogy a reprezentativitását veszíti el, tehát azt a jogosultságot, hogy egyáltalán tárgyaljon a munkáltatóval, hanem ha esetleg van kollektív szerződés, az is a hatáját veszíti ezáltal. Tehát, hogy nagyon kell vigyázni a tagságra, és tényleg valamennyünk érdeke, hogy minél többen csatlakozzunk a valamelyik általunk szimpatikusnak tartott szakszövethez. A másik nagyon fontos megállapítás, amit tettünk Zsuzsával, az volt, hogy a kormány tudatosan játszik arra, hogy egymás ellen fordítsa és így felaprózza a szakszöveteket. Tehát ezt is szintén a tanítanék mozgalom esetében is lehet látni, de talán az egészségügyben még pregnánsabban, hogy azt mondja egy választott szakszövetetnek, akit így nem tudom, kiszemel, vagy valamilyen módon közel kerül, hogy mondja azt a tagságának, hogy hites, hát ez nem is elhitetés, de hogy az a percepciónk, hogy csak a kormány közeli szakszövet tud bármit tenni az érdekünkben, tehát mindenki más az csak gyengíti ezt a mozgalmat, de ebből nem az következik sajnos, hogy akkor mindenki átáll a kormány közeli szakszövethez, mert hogyha az emberek már ezt a szakszövetet lesznek, akkor azt is látjuk, hogy nem nagyon szeretnek így mozdulni, meg máshoz csatlakozni. De valójában, mivel nincsen érdemi párbeszéd a kormány, a munkáltatók és a munkaadók között, ezért az történik, hogy nem egy valódi problémára válaszol a kormány. Az egészségügyben azt lehetett látni, hogy például a nővérek túlmunkájára nem az a megoldás, hogy csökkentjük a törvényes munkaidő mértékét, mert ezek a nővérek nem ugyanáll a munkáltatónál, hanem 2-nél 3-nál dolgoznak. És az, hogy az egyik munkahelyen nem dolgozhatnak csak x órát, attól nem fog megoldódni az anyagi problémájuk, mert ugyanúgy szükségük van a plusz bevételre. És akkor erre például a felmérésben, vagy a kérdőjéves kutatások, meg az interjúk kapcsán elhangzott a szakszervezet részéről egy olyan megállapítás, hogy meg sem érdemlik, hogy legyen nekik szakszervezetük. Na most ez nyilván nem az a taktoborzó mondat, amire valamennyien várunk, de hogy emiatt, ha egymás ellen fordítja valaki, vagy a kormány, vagy saját magunk a szakszerveteket, akkor még azt a kevés érdekérvényesítő hatást is elveszítjük, ami esetleg lehet. A harmadik jelenség, amit megfigyeltünk, hogy a virtuális tagság nem igazán számít, tehát az, hogy a Facebookon sokan követnek bennünket, meg 423-an jelzik, hogy érdeklődnek a rendezvény iránt, az valójában nem segíti a mozgalmat, tehát hogy csak a személyes jelenlét az, amit építeni tudja valóban a közösséget, ahogy Zoli is mondta, hogy ez a közösségi élmény, ez mindenképpen kell, de ez valahogy nem működik a szociális médián keresztül, tehát hogy annak nincsen valódi összetartó ereje egy ilyen virtuális közösség. És olyan gyors, nem tudom, mennyi időm van még, de akkor gyorsan rátérnék egy másik típusú nehézségre, amivel számolunk, ez pedig a közszférában való lét. Tehát a kollektív szerződés meg a kollektív alkut arra találta ki a jogalkotó, hogy a versenyszférában a munkaerő kínálat és a gazdasági igényekhez képest a felek, tehát a munkáltatók és a munkaadók egy olyan környezetet tudjanak teremteni, amiben a feltételeket, tehát a termelés feltételeit maguk alakítják ki a maguk igényeiknek megfelelően. És ebben az az alkú pozíció, hogyha a munkáltató kér valamit, mondjuk legyen nagyon rugalmas a munkaidő, vagy lehessen hamar elrendelni túrólát, akkor ennek megvan az ára, és akkor a szakszövet meg azt mondja, hogy jó, de akkor a bérpótlék legyen x plusz 20%. De ez a közszférában nem működik, hiszen nagyon sok mindent a törvény kogensen szabályoz, tehát még a munkavállaló előnyére sem lehet, javára sem lehet eltérni tőle, mert hogy a pénz az a költségvetésből érkezik, tehát a munkáltató akármennyire is szeret esetleg bennünket a rektor és a kancellár vagy, akkor sem tudja azt mondani, hogy jó, hát akkor megemelem a fizetéseket, mert hogy ezt nem ők döntik el, hanem ezt a jogszabály dönti el, tehát hogy nagyon kevés a mozgástér. És csak arra van gyakran lehetőség, hogy egy nagyon jó kooperációs viszonyt alakítsunk ki, amiben valamennyi anyagi előnnyel is járó juttatás is megjelenhet, de valójában inkább az autonómia megőrzése lenne a cél, a szabályzóval szemben. Az a nagyon különlegesége a közszférának, hogy a munkáltatónak nincsen ráhatása a szabályokra, hiszen azt megint csak hát most majdnem azt mondtam, ilyen elszólás, hogy a kormány, tehát az országgyűlés alakítja ki, tehát hogy az lenne, hogy azt tudna egy kollektív szerződés elérni, hogy egységet tudjunk mutatni a szabályozóval szemben, és akkor megmutassuk, de ez nem egy klasszikus ilyen ellentmondáson vagy érdekelentéten nyugvó kapcsolat, mint a versenyszférában, hanem itt pontosan az lenne egy kollektív szerződésnek a szerepe, hogy egységet és erőt mutasson azzal szemben, aki szabályozza a jogviszonyokat, azaz a jogalkotóban szemben. Hát én ennyit szeretnék most elmondani, aztán majd ha van kérdés, akkor szívesen másról is.
Köszönjük szépen. Berki Erzsébet, amikor átadom a szót, meg terepelt a vetítéshez.
Köszönöm szépen. Én elsősorban azért gondoltam, hogy csinálok egy slide-ot, hogy a kemény tényeket itt tudjam hagyni. És azt a címet adtam ennek, hogy hogyan csináljuk, és fölmerült itt a Zoli kérdése, hogy mit. Én itt a sztrájkokra fogok koncentrálni, ami az eddig elhangzottak alapján nem feltétlenül a holnapi nap programja, de azt gondolom, hogy azért jó, ha szem előtt tartjuk, hogy ez nem egy lehetetlen esemény, ahogy mondanák a matematikusok. Tehát vegyük ezt be így a agyunkba. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap meg holnap után, és verjük le azokat a karókat, amik mellett lehet erről a dologról gondolkodni. Ma fogok lapozni. Ilyenkor mi történik? Addig mondanék egy definíciót. A strike egy kollektív ideiglenes munkabeszüntetés, aminek a célja a munkavállalók vagy dolgozók gazdasági és szociális érdekeinek az érvényesítése. Szóval figyeljük meg, hogy ez egy munkabeszüntetés, aminek kollektívnek kell lenni. Azt mondja a jog, hogy a strike az való jog az embert illeti meg, de ez csak kollektíven lehet ezt a jogot gyakorolni. A magyar strike törvény nem kizárólag a szakszervezeteknek, hanem a munkavállalóknak, vagy hát a dolgozóknak biztosítja a strike jogot. Ennek következtében legalább két emberből álló munkavállalói csoportnak már van lehetősége strike szervezésére. Természetesen bárki, mert hogy sokat kell dolgozni azon, hogy egy sztrájk jó legyen, bárki részt vehet ebben a szervezésben, és majd később fogok egy kicsit arról beszélni, hogy milyen intézményeket érdemes létrehozni, hogyha sztrájkra kerül a sor. Tehát azt a bármit, azt most azért hangsúlyoznám, mert hogy civil szervezetek is. Vagy hát akit a közösség kiválaszt magából, az lesz a vezetője ennek a dolognak, és annak kell végigvinni az egész folyamatot, természetesen a mögötte levő tömeggel együtt. És a magyar jogban három sztrájkfajta van. van egy jelzőn nélküli sztrájk, amiről a törvény úgy beszél, hogy a sztrájk. Van egy figyelmeztető sztrájk, aminek a jogban nincs ilyen neve. A figyelmeztető sztrájknak az a sajátossága, hogy a 7 napos tárgyalási időszakot ír elő a törvény, ez alatt a 7 nap alatt egy alkalommal lehet egy 2 óránál nem hosszabb munkabeszüntetést tartani, ezt nevezik figyelmeztető sztrájknak. A harmadik a szolidaritási sztrájk, ami azt jelenti, hogy egy másik munkavállalói csoport küzdelmeivel vagyunk szolidárisak, tehát nem saját célokért folyik, hanem ennek a szolidaritásnak a kifejezésére, vagy a másik csoport megtámogatására. Ennek az a sajátossága, hogy csak szakszervezet szervezheti, és nem jár vele a munkáltatóval való tárgyalási kötelezettség, ami a dolog érdemi részét illeti, mert ugye nem a saját munkáltatónktól várjuk azt, hogy teljesítse a másik munkavállalói csoport követeléseit, hanem ők azt a sajátjuktól várják. Na most az, hogy ez csak szakszervezet szervezhető, az egy komoly figyelembe vehető dolog. De van általában néhány tilalom, meg van néhány dolog a törvényben, ami azt mondja, hogy mikor jogellenes egy sztrájk. Ezeket ugye érdemes előre számba venni, hogy elkerüljük ezt a jogellenes helyzetet, bár az az igazság, hogy én azt szoktam mondani, hogy egy sztrájk akkor jogellenes, hogyha a bíróság kimondja róla. Mert hogy ha nem megyünk el a bíróságra, akkor bármit csináltunk egyébként, hát nem fog kiderülni, hogy ez jogellenes volt-e vagy se, ezt a bíróság egyedül jogosult állítani. A tilalmak csoportja, az első az, hogy alkotmányba ütköző cél érdekében nem lehet sztrájkolni. Most ez ugye két állítást tartalmaz, az egyik az, hogy a sztrájknak konkrét célja van, a másik az, hogy ez a konkrét cél ez nem ütközik az alkotmányba, illetve hát manapság az alaptörvénybe. Tehát akkor, amikor meghatározzuk, hogy mi a sztrájknak a célja, akkor egy ilyen csekkolást érdemes csinálni az alaptörvényen, hogy van-e valami, amivel ezt ki lehet kezdeni. Nem lehet nem gazdasági és szociális érdekekért, miután az van a törvény első mondatában, hogy ez az, ami miatt sztrájkot a munkavállalók kezdeményezhetnek, ami nem jelenti egyébként azt, hogy nem lehet törvénybe foglalt dolgokért. Ugye van ez a politikai sztrájk tilalom ebbe a dologba elrejtve, hogy politikai sztrájkot nem lehet. És a politikai sztrájknak, ami nem gazdasági és szociális érdeket testesít meg, azt lehet, tehát mondjuk, hogyha azért sztrájkolunk, hogy Magyarországon legyen királyság, az egy extra politikai, és az nem. De egyébként az, hogy valamilyen szabály törvényben van foglalva, és azt a törvényt a parlament fogadta el a kormány előterjesztése alapján, az nem jelenti azt, hogy ez abóbó politikai sztrájk lenne. Tehát mondjuk, ha arra gondolok, hogy a közalkalmazotti bértábla tételei hány forintot tartalmaznak, és hogy ezt meg akarjuk változtatni, ez nem politikai sztrájk, ez igenis a közalkalmazottak gazdasági érdeke, hogy ezek a számok megváltozzanak, és valójában teljesen mindegy, hogy ezeknek a számoknak ki a gazdája, tehát hogy az a parlament volt, vagy a munkáltató, vagy a nem tudom. Tehát, hogy mindig az ellen folyik a sztrájk, aki a követeléseket teljesíteni tudja, akinek hatalma van a fölött, a munkafeltétel fölött, amit meg akarunk változtatni. De nem lehet jogi kérdésekben, ami ugye abból a szempontból teljesen logikus, tehát ahol a bíróság illetékes a kérdés eldöntésére, azt nem lehet sztrájkkal eldönteni. Ugye azért van a bíróság, hogyha lehet, akkor békés eszközökkel oldjunk meg dolgokat, és ha a jogvita van, akkor a munkaügyi bíróság az illetékes, és akkor sztrájkkal nem lehet azt a problémát erre-arra elbillenteni. Hasonlóképpen nem lehet kollektív szerződés hatálya alatt a kollektív szerződésbe foglalt intézkedés ellen. Ugye a kollektív szerződés, hogyha meg akarjuk változtatni, annak az a mechanizmusa, hogy felmondjuk a kollektív szerződést részben vagy egészben, vagy teszünk egy tárgyalási javaslatot, hogy akkor azt a pontot változtassuk meg. Tehát, hogy ebben az esetben se kell ilyen erőszakos eszközhöz folyamodni, hanem le kell ülni az asztal mellé, ahol ezt a kollektív szerződést megkötöttük, és akkor ott majd megváltoztatjuk. Van egy generális tilalom a fegyveres és rendvédelmi szervekre, hogy azoknak a teljes állománya el van tiltva a sztrájktól. Ez pillanatnyilag azt hiszem nem érdekel minket, csak azért ide beleírtam. Na most a 2010-es törvénymódosítás abból a szempontból volt nagyon durva, hogy megváltoztatta a mégerészséges szolgáltatás szabályát, és azt mondta, hogy jogellenes a sztrájk, hogyha a mégerészséges szolgáltatás nincs megállapítva, illetve hogyha nem teljesül. A felsőoktatásban én megesküszöm, hogy nincs mégerészséges szolgáltatási kötelezettség, de az a helyzet, hogy a magyar jog nem tartalmaz egy listát arról, hogy hol kell mégerészséges szolgáltatást nyújtani, és hol nem. Tehát ez is a bíróságra marad ennek az eldöntése, hogy ha elfelőtt vita bontakozik ki, hogy akkor kell mégerészséges szolgáltatás, vagy nem kell. De ugye fogalmilag ez a mégerészséges szolgáltatás az olyan helyeken kell, ahol mondjuk a nagyközönség élete múlik azon, hogy azt a szolgáltatást biztosítják-e, vagy se. Mondjuk például a vízellátásnak biztos lenni kell valamilyen szinten, ha nem is egész nap, de reggel 6-tól 8-ig, meg délben 2-ig, meg este 6-kor, vagy ilyesmi. De ami nélkül meg lehet lenni, és nem keletkezik semmiféle életveszély, meg járványveszély, meg közrend felborulása, meg ilyesmi, ott nincs még elégséges szolgáltatási kötelezettség. Egy ilyen bírósági eljárásról tudok. Ez a szociális ágazatban szervezett sztrájk esetén a bíróság kimondta, hogy a bölcsödékben nincs még elégséges szolgáltatási kötelezettség. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy a közoktatásban sincs, de annak idején, amikor 1995-ben az első országos pedagógus sztrájkot szervezték, akkor a kormány megegyezett az akkori pedagógus szakszervezet vezetésével arról, hogy mégis mi lenne ez a még elégséges szolgáltatási kötelezettség. Tehát, hogy a közoktatás az mintegy magára húzta ezt a dolgot ilyen jó indulatúan, hogy akkor van még elégséges szolgáltatási ügy. És mert hogy a közoktatás is olyan, hogy én értem, hogy az nagy kárt okoz, hogyha a szülőknek otthon kell maradni, de ezért itt nagyot. Egy közoktatási sztrájk. De a nyári szünetben se kell a gyerekeket bevinni az iskolába, hogyha a szülőnek nincs kedve otthon tartani őket. Tehát, hogy közoktatás nélkül is meg lehet lenni, és nem történik semmiféle nemzeti tragédia. De mindegy, ezt most már mindenki készpénznek veszi. Tehát az biztos megérne egy bírósági eljárást, hogyha egyszer arra kerül a sor, hogy mit mondaná erről a bíróság. A bölcsödék esetében kimondta, hogy ugye a különbség a két terület között az az, hogy a bölcsödés korú gyerekeknek a 40%-a jár bölcsödébe, tehát a 60% esetében föl sem merül, hogy ez egy kötelező állami szolgáltatás lenne. A közoktatásban meg azért már nem mindenki jár. Most van még a törvényben néhány ilyen jogászoknak való megfogalmazás, hogy mikor jogellenes a sztrájk. Az egyik ez a munkáltatóval való együttműködések kötelezettség megszegése. Erről valójában nem nagyon tudjuk, hogy mi az. A törvényben nincsen kogensen beleírva, hogy például a kokáért meg kell mondani, hogy a sztrájk mikor kezdődik. Van olyan munkajogász, aki azt állítja, hogy ez az együttműködési kötelezettségben beletartozik, meg van sok olyan sztrájkoló, aki azt állítja, hogy igen, azért ezt mindenképpen meg kell tenni, meg hát amúgy se lehet letagadni. De a gördülő sztrájkot, amikor nem tudtuk, hogy mikor fog le a vasút, nem mondta ki jogellenesnek a bíróság. De ott volt egy bírósági eljárás. Igaz, hogy a bíróságtól nem ezt kérdezték, de minden esetre a bíróság erre nem tért ki, hogy az meg kellett volna mondani. És hát ezen kívül még sok minden van, ugye a, alapvetően a sztrájk alatt a munkáltatóval a személyi vagyonbiztonság, meg a sztrájk rendje kérdésében amúgy is meg kell egyezni. De most ennek az együttműködési kötelezettségnek ilyen formán ezzel lehet eleget tenni, hogy megpróbál az ember egy ilyen megállapodást összehozni. A másik az a sztrájkokból való visszaélés, ami szintén nem szerepel egyetlen bírósági döntés indoklásában se, hogy tudnélik, egy sztrájk azért lenne jogellenes, mert visszaéltek a sztrájkjoggal. És hát elég nehéz is ezt a szituációt így elképzelni. Valószínű, hogy ezt úgy lehetne előadni, ezt a visszaélést, hogyha nem létező célokat tűznénk ki, és amellett szerveznénk sztrájkot, pusztán csak zavarkártés céljából, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ezt nem nagyon lehet tudni, hogy milyen a tapasztalat. És ami még lényeges, hogy ez alatt a 7 nap alatt a figyelmeztető sztrájkon túl nem lehet sztrájkot tartani, és azt is csak egyszer. Tehát arra is van bírósági döntés, hogy két szakszervezet a 7 nap alatt két külön időpontban szervez a sztrájkot, és a bíróság azt mondta, hogy az jogellenes, már hogy azon a törvényben csak egyszer lehet. És mondjuk egyszer. Most megpróbáltam néhány dolgot összeszedni, ami az egyetemmel kapcsolatban különösen érdekes lehet. Ez az egyik, hogy én szerintem nincs még elégséges szolgáltatási kötelezettség, és remélem, hogy ez amúgy senki másnak se jut eszébe. Csak volt egy ilyen kérdés. A másik az, hogy a, miután ez egy munkavállalói jog, ezért definíciószerűen a hallgatóknak nincs módja sztrájkolni. A hallgatók ugye a polgárai az egyetemnek, de nem állnak az egyetemmel semmiféle munkavégzésre irányuló jog viszonyban. De ez nem jelenti azt, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy a hallgatók és az egyetemen dolgozóknak az együttműködése az nagyon is szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen akció. És a hallgatóknak egyébként módjába áll bármit szervezni, ami a legkézzelfekvőbb az ebből a szempontból a nekem a bolykott tűnt ilyen magától értetődőnek, hogy amikor a hallgató nem jár órára, azt ugye, hogyha ilyen mozgalom jelleggel és tiltakozó jelleggel csinálja, azt leginkább bolykottnak hívhatjuk. De bármit, tehát tényleg a nagyülés, színpadi előadás, felvonulás, énekelve, zajongva, dalolva és anélkül, és mélységes csöndbe, és feketébe, és fehérbe, az mind nagyon jó. Csak tudni kell, hogy mi a dolognak a célja. Tehát, hogy nem önmagában lehet ilyen performanszokat előadni, hanem hogy tudni kell, hogy ezt miért csináljuk, és hát nyilván a dolog tartalmának valahogyan kapcsolódni kell azokhoz a célokhoz, amiket el akarunk érni. Na most, ami az oktatókat és az egyetem többi dolgozóját illeti, ott ugye van legalább 3 kör. Van egy kötött munkaidős, a közalkalmazotti kör, van egy közalkalmazotti jogviszonyban lévő kötetlen munkaidős kör, meg van egy szerződéses viszonyban lévő, mondjuk legyenek ezek vállalkozási vagy megbízási szerződések. Az egyetem a válogatja, hogy ki mit képes kötni arra, hogy óraadóra legyenek az egyetem. Most bármilyen formájú szerződése van az embernek, vagy kinevezése, azok természetesen mind részt vehetnek a sztrájkba. Ugye a csatlakozás önkéntes, és mindenki maga dönti el, hogy ő csatlakozik-e vagy se. Tehát az óraadó tanárnak a szerződés alapján ugyanúgy nem kell órát tartani, mint ahogy a kinevezett közalkalmazott tanárnak. Bár más lehet a felelősséget. Tehát neki meg kell nézni azt a szerződést, ami alapján nem tart órát, hogy abban a szerződésben mit ígér a munkáltatónak. Ugyanakkor viszont ugye nagyon kéne óvakozni attól, hogy ezt a külsős gárdát felhasználja a munkáltató a sztrájktörésre. Tehát hogy azért volna fontos, hogy ők is találjanak megoldást arra, hogy csatlakozzanak egy ilyen munkabeszüntetéshez, hogy ne legyen sztrájktörés. Na most az, hogy ki hogyan csatlakozik és hogyan nem, meg ki vesz részt a sztrájkba, az attól is függ, hogy egy ilyen felsőoktatási intézményben mikor tartanak sztrájkot. Ugye a nyári szünetet nem egy alkalmas időpontban, akkor nem nagyon lehet észrevenni. A vizsgőidőszakon meg a záróvizsgőidőszakon el kell gondolkodni. Tehát hogy azok súlyos események, ugye ott a hallgatók jogait nagyon erőteljesen érinti a sztrájk, és kevésbé fog megrendülni a munkáltatók. Viszont a dolog attól függ, hogy mennyire tudjuk összehangolni a munkáltatót, így már gondolok itt a rektorra, meg az egyetem vezetésére, meg ezekre a furcsa testületekre, akiknek az a dolga, hogy az egyetemet vezesse, hogy ők mennyire megnyerhetők egy küzdelemnek, vagy mennyire nem, vagy mennyire ellenséges az a közeg, ahol ez a sztrájk zajlik, mert hogy a rektor, meg a hallgatók, meg az oktatók együtt támadják a emmi felsőoktatásért felelős államtitkárát, az azért egész máshogy néz ki, mint hogyha mondjuk a valamelyik karnak az oktatói szerveznek egy, nem tudom, egy napos sztrájkot. Tehát, hogy az nagyon különböző hatású tud lenni. És hát ezt nagyon körültekintően kell megválasztani, hogy mikor és mennyi időre. Na most, hát ugye a sztrájk az egy nagy szervezési feladat. Tehát ha már abban hiszem beérünk, hogy mindenki kész a sztrájkra, aki ír és mozog, és elég nagy a tömeg, aki ebben részt fog venni, és a hallgatók is kitalálták, hogy ők mivel csatlakoznak az eseményhez, akkor neki kell állni nagyon komolyan annak a munkának, hogy szedjük össze, hogy mit követelünk. És ezeknek a követeléseknek a címzetje az ki. Ugye nem valószínű, hogy ezekben mondjuk ilyen kérdésekben valóban, mint a közalkalmazotti bérek, hogy ott a rektor lenne a címzet. De ez megfogalmazás kérdése, tehát követelhetjük ezt első körben akár a rektortól is. És csak második körben követeljük azt, hogy akkor a rektornak legyen módja arra, hogy ezt a béremelést megtegyen, amihez a rektornak egyrészt pénz kell, másrészt azt kell, hogy a jogszabályokat módosítsa a parlament. Már leginkább ugye a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény. Tehát hogy az, hogy ki a címzet, az attól függ, hogy mi a követelés, vagy mik a követelése. Most általában több követelés szokott lenni. Jó, hogyha ezek egy szintre címződnek. Tehát hogyha nem kell szétszedni a tárgyalásokat több részre. Most az egyetemmel kapcsolatban ugye az a sztrájk törvényben a szöveg arra az esetre, hogyha a munkáltató nem határozható meg, hogy akkor a kormánynak kell kijelölni a tárgyaló delegációt. De a kormány kétféleképpen kerülhet tárgyalási helyzetbe. Az egyik az, hogy illetve a másik az az, hogy a követeléseket direkt neki címzik. Tehát, hogy nem arról az esetről van szó, egy egyetem esetében különösen nem. Mondjuk az egész magyar felsőoktatás egy ilyen ágazati sztrájkot megpróbálna csinálni, akkor még ezt lehet mondani, bár hát a rektorokat, ugye a rektori konferenciát is meg lehet találni egy követeléscsomagban. De amiről én tudok, hogy leginkább itt éget, azok mind ilyen törvénymódosítási kérdések. Tehát, hogy azokat egyenesen a kormánynak lehet címezni. Na most a kormánynak van egy határozata arról, hogy hogyan jelöli ki a tárgyaló delegációját. Erre a törvény ebben a meghatározatlan esetre mond 5 napot. Tehát, ha mi direkt a kormánytól követelünk valamit, akkor a kormánynak esetleg ez tovább tart, nem addig az 5 napig, de előbb-utóbb meg fogja nyilván határozni, hogy ki az, aki tárgyalni fog a sztrájkoló képviselőivel, és hát nagyon abban lehet reménykedni, hogy kompetens tárgyaló felett jelöl ki, mert hogy az az időhúzásnak az egyik módja, hogy inkompetens tárgyalókat küldünk az ülésre, akik azt mondják, hogy aha, értjük mi, hogy ti ezeket követelitek, de sajnos mi erre most nem tudok mondani semmit, és majd akkor találkozunk 2 hét múlva. és mondjuk a szociális ágazatban ez az egész folyamat körülbelül másfél évig tartott, amire sikerült összehozni egy megállapodás szöveget, aminek csak egy részében volt, egy része volt aláírható. Tehát, hogy itt a kormány szerepe az a munkáltatói szerep tulajdonképpen, amikor a munka feltételei fölötti hatalma miatt kerül bele ebbe a szituációba, és nem azért, mert a munkáltató nem határozható meg. Na most természetesen írni kell papírokat, írni kell levelet a kormánynak, mert másképp úgy csinál, mintha nem venné észre, hogy talán van egy felsőoktatási intézményben, vagy akár az egész felsőoktatásban, és ebben le kell írni a követeléseket, le kell írni mindent, amit tudunk, akár azt is, hogy mikorra tűztük ki a sztrájkot, hogyha annak már megvan az időpontja. Na most ahhoz, hogy a sztrájk rendben végigmenjen, ahhoz mindenképpen kell egy sztrájkbizottság, aki hát a szervezőkből kerül ki, és valahogy attól függően, hogy ki a szervező, attól függően akár közfelkiáltással is meg lehet választani a sztrájkbizottság tagjait. Csak ugye arra kell ügyelni, hogy minden olyan funkció, amit a sztrájkbizottságnak el kell látni, azt a sztrájkbizottság teljesíteni tudja. Ezek közül hármat emelnék ki, az egyik az a munkáltatóval, illetve hát az ellenérdekű féllel való tárgyalás, a másik az a mögöttünk álló tömeggel való kapcsolattartás, a harmadik meg a sajtóval való kapcsolattartás. Tehát ez így a minimum, amit a sztrájkbizottságnak el kell látni, mint feladatot. A második lépés a munkáltatóval való tárgyalás, amire ugye akkor is szükség van, hogyha a kormány egyébként a dolognak a címzetje. Ez a munkáltatóval való tárgyalásnak az eredményét is érdemes a sztrájkbizottságnak egy megállapodásba rögzíteni. Itt tényleg ilyen tök alapvető dolgokról van szó, hogy milyen az, amikor sztrájk van. Tehát, hogy hogyan vigyázunk egymásra, hogyan vigyázunk a berendezésre, mit csinálhatnak az emberek, és mit nem ez alatt a sztrájk alatt, hol lehet tartózkodni, és hol nem. Tehát, hogy itt tulajdonképpen egy kormánynak címzett sztrájkövetelés mellett a munkáltatóval való együttműködés alapján ezt nagyon barátságosan lehet szabni, és a munkáltató segíthet abban, hogy hatásosabb legyen ez a dolog. Na most a másik az a sztrájkőrség, a másik intézmény, ami meg kifejezetten arra való, hogy egyrészt a sztrájkolók és a nem sztrájkolók, mert hogy általában ugye mindig vannak nem sztrájkolók is, a sztrájkolók és a nem sztrájkolók ne vesszenek egymással össze. Ugye az önkéntesség szem előtt tartása azt is jelenti, hogy aki dolgozni akar, azt hagyni kell dolgozni, és mindenki kapjon eligazítást a sztrájk ideje alatt, hogy akkor ő neki mi a dolga. Ugye valahol a sztrájkőrség feladata az is, hogy miután a sztrájk idejére nem jön vér, hogy gondoskodjon arról, hogy a sztrájkolókat számon tartsuk, vagy nyilván tartsuk, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy vannak-e jelenléti évek az egyetemeken, fogalmam sincs. De szóval, hogy valahogyan nyilván kell tartani, hogy dolgozott az ember, vagy a sztrájka lett rész. Igen. Na most ebbe a munkáltatóval való megállapodásba mindenképpen bele kellene venni, hogy a hallgatókkal mi van. Tehát, hogy a sztrájk miatt a hallgatókat érő hátrányokat hogyan kompenzáljuk. Egy sima szorgalmi időszakban, hogyha van kötelező óra, akkor nyilván el lehet viselni azt, hogyha abban állapodunk meg, hogy a hallgatók igazoltan voltak távol az alatt, az idő alatt, az órára, vagy hát óra se volt. Tehát, hogy ezt úgy vesszük, mintha lettek volna órán. A vizsgáknál, meg a záróvizsgáknál nyilván körültekintőben kell ezt a dolgot kitalálni, és én nem is tudom, hogy mit javasolnék ebben az esetben, nem is gondolkodtam. De biztos erre is van olyan megoldás, ami kevésbé sérti a hallgatók érdekeit, és és a sztrájkot sem teszitek meg. És az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy azt gondolom, hogy ehhez nagyon másképp állnak hozzá az egyetem kötött munkaidővel dolgozók, az alkalmazottai és az egyetem tanárai. És egy hatásos egyetemi sztrájkhoz elengedhetetlen, hogy ezek a kötött munkaidővel dolgozók, az alkalmazottak a lehető legnagyobb tömegbe csatlakozzanak a sztrájkhoz. Egyrészt azért, mert hiszen az ő céljaikért is folyik ez a dolog, másrészt meg azért, mert hogy az egyetem élete azért nagyon sokban rajtuk múlik, és ugye a sztrájknak az volna a feladata, mint eszköznek, hogy ezt az életet megakassza, és akkor akad meg, ha ők nem dolgoznak, az, hogy egy óra áll vagy kettő, az nem annyira küld. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Én Flex Zoltán beszédéhez szeretnék rögtön elsőnek visszajelve a pozíciómat hozzászólni, hogy akkor, ha itt vannak köztünk a hallgatói szakszervezet képviselői, akkor azt szeretném kérni, hogy valaki jöjjön ki, és mutassa be magukat röviden, hol tartanak a szervezésben, hogyan tartják itt nyilván a tagokat, milyen terveik vannak, melyik intézményben tudnak aktívan működni. Mondjon valamit a hallgatói szakszervezetről.
Hát ugye a hallgatói szakszervezet... Ja?
Hogy idak a szépet végül, vagy mi is ez a játék, nem jut eszembe? Szép fogalom.
Hát ott mindig elvisznek egy.
Hát a hallgatói szakszervezet az ugye tavaly év végén, így november-decemberben alakult. Ugye alapvetően három cél körül csoportosult ez a dolog. Egyrészt ugye ami a legfontosabb az az, hogy legyen a hallgatóknak egy ilyen érdekvédelmi szervezet, ami lehetőleg egyetemeken átívelő, minél több egyetemet, minél több egyetemi kart magába foglaló dolog legyen. Ugyanis úgy láttuk, hogy a hallgatói önkormányzatok azok ilyen intézményi sajátosságai, sajátosságbeli hibák miatt is képtelenek sok esetben ellátni a hallgatóknak az érdekképviseletét. Meg ugye alapvetően az első, hogy vannak ilyen strukturális dolgok, amiket így a karihőkök nem is tudnak jól képviselni, ilyen például az egyetemeknek a piacosítása például, ugye ez a Corvinus esetében látszik, hogy ugye megpróbálják ilyen magánegyetemmé átalakítani, de hogy ugye ez nem csak a Corvinus érinti, ez ugyanúgy érinti az ELTE bölcsészettudományi karát is, amikor így oktatókat bocsájtanak el, amiatt, mert nincs elég forrás. Ugyanúgy érinti mondjuk az állami és jogtudományi kart, amikor tehát, hogy eszközök nélkül kell tanítani, és így a kormány és az állam az elkezd minél több forrást kivonni, és akkor így nyilván így ilyen magánszereplőktől várja azt el, hogy finanszírozzák az oktatást, és ennek mindenfajta velejárójával, problémájával együtt, és ez az egyik, ami ugye ez volt az első körben talán a legfontosabb, ami ellen kiállt a hallgatói szakszervezet, de nyilván van még egy csomó dolog, amiről így folyamatosan megy a diskurzus, hogy miket kéne például a kollégiumi helyekkel, férőhelyekkel is, ugye az, hogy nyáron nem lehet a kollégiumokban csak nagyon limitált számban lakni, mert ugye azt kiadják különböző embereknek, turistáknak, tehát hogy abból az egész éves bevételüket ugye a kollégiumoknak abból kell finanszírozni, amit így a nem tudom, turista szezonban meg tudnak keresni. Igen, tehát ugye ez az érdekvédelmi funkció az, ami talán a legerősebb, de van még két másik is, az egyik az az ilyen közösségi dolog, hogy szeretnénk egy ilyen egyetemi hallgatói közösséget létrehozni, mert nagyon sokszor érezzük azt, hogy a HÖK az például az ilyen kocsmatúrák szervezésén kívül erre alkalmatlan, viszont nagyon sok hallgatóban meg lenne az igény arra, hogy egy közösséghez tartozzon, hogy legyen egy úgymond csapata, hogy ne csak az lényeg, hogy bemegy az órákra, és akkor ott eltölt mondjuk másfél órát, vagy fél órát, vagy amennyit épp kell, vagy többször másfél órát, és akkor szünetekben meg egyedül majszolja a szendvicsét, és akkor mondjuk a Facebookot pörgeti, és a nem tudom, más barátaival beszélget, hanem legyen egy ilyen közösségi élmény is. Illetve van még egy ilyen harmadik, az pedig az inkább az ilyen önképzéssel tudnám leírni, hogy így fejlesszük magunkat így az egyetemi tananyagon túl, vitázunk egymással különböző közéleti dolgokról, beszélgessünk vagy olvassunk olyan dolgokról, amiket egyébként az egyetemen nem nagyon tudunk tanulni, például ilyen technológiai dolgokról például, vagy ilyesmi. Szóval alapvetően ez az, ami miatt a hallgatói szakszervezet, a HASZ így létrejött és próbál tevékenykedni. Hogy hol tartunk most a szervezetfejlesztésben, ugye alapvetően így, amikor decemberben így megalakult, vagy november végén megalakult, és akkor decemberben ugye a rabszolgatörvényes ilyen sztrájkok kapcsán ugye a csapat ebbe belevetette magát, akkor igazából volt egy ilyen nagy hallgatói szakszervezet, és ez volt maga a szervezet. Most viszont így az év elejé óta elindultunk egy ilyen sejtesedő, azért is, hogy a tanár úrnak ilyen tetszett ez az elnevezés, a sejt, ez ilyen kvázi ilyen hálózatosodás dolog, hogy ne csak az legyen, hogy van egy ilyen központi dolog, hanem úgy látjuk, hogy úgy tudunk elérni minél több karra, a budapesti karokra is, de főleg a vidéki karokra, hogy ilyen sejteket, ilyen decentralizált formában sejteket alapítunk, és így jelenünk meg az egyetemen, és most és arra törekedni, hogy az ilyen egyetemi kari eseményeket, az főleg a különböző karokon működő sejtek próbálják meg szervezni és végrehajtani. Ez a dolog jelenleg egyébként úgy áll, hogy főleg a lágymányosi kampuszon van egy nagyon erős ilyen sejt szerveződés, itt a BTK-n van, az AJK-n kialakulóban van, meg a Corvinusról vannak még sokan, de ott még az, hogy sikerült-e összeállniuk ilyen sejtben, az képlékeny, de ott is szerveződik egy ilyen nagyobb dolog, illetve úgy néz ki, hogy Pécset lesz még egy ilyen nagyobb csapat, jelenleg így állunk.
Mi készültünk jó pár kérdéssel, de igazából azt szeretnénk, hogyha a közönség kérdezne. Tehát biztos, hogy ezek után, az előadások után egy csomó kérdés felvetődik bennetek is, vagy önökben. Illetve én azt is tudtam kérdezni, hogy már eleve hoztatok magatokkal kérdéseket, és akkor amíg mindenki gondolkodik, hogy mit szeretne kérdezni. Én megköszönöm Nyitrai Károlynak, hogy a BDS munkajogászának, hogy ő is eljött. Tehát bármilyen kérdés merül föl, akkor rajta. És azt is szeretném kérni, bocsánat, hogy mindenki mutatkozzon be, és hogy honnan jött, hogy megismerjük egymást.
Pásztor Erzsi, TTK, OHA és FDS tag vagyok. És azt szeretném kérdezni, hogy autonómia kérdésekben lehet-e sztrájkot szervezni, mert tulajdonképpen ez a közoktatással is összeköt bennünket, hogy a tanári autonómia és az oktatói autonómia is egyre nagyobb mértékben sérül, nincs biztosítva, hogy ez belefér-e a szociális részébe annak, hogy miért lehet sztrájkot szervezni. Ezt szeretném megkérdezni.
Hát ez egy elég nehéz kérdés, mert hogyha nekem kell erre válaszolni, akkor én azt mondom, hogy az autonómia az a munkakörülményeknek egy része. Tehát az egy munkafeltétel, hogy tisztességesen tudjunk dolgozni, az autonómiára szükség van. Nem tudom, hogy egy munkahogyi bíró mit mond ugyanerre.
Most nincs
tehát azért Nyilván az embernek ilyen kicsit hazahúz a szíve, én is azt mondanám, hogy szerintem belefér, de azért azt ne felejtsük el, hogyha ugye a sztrájk törvény egy szakasz egybekezdésébe ütközik a sztrájk, ugye akkor jogellenes, annak a következményei pedig hát lehet, hogy felülmúlják esetleg. Tehát ekkora kockázatot én nem biztos, hogy javasolnék. Mert szerintem ez nagyon határmesdje. És egy olyan sztrájkba én például sose viszek bele egyetlen szakszervezet sem, vagy ügyfelet legalábbis, és soha nem adok olyan tanácsot, ahol mondjuk van arra egy reális kockázat, hogy mondjuk a jogellenesség miatt joghátrány éri a jogellenes sztrájkban résztvevőket, hiszen a jogszerű sztrájkban résztvevőket ugye nem érheti joghátrány, de a jogellenes sztrájk miatt viszont érheti őket joghátrány. Tehát ez
szerintem... Két mankó ehhez a dologhoz. Az egyik az, hogy azt mondta a legfelsőbb bíróság egyszer, hogyha 8 követelés közül egy jogszerű, vagy hát most mindegy, hogy mennyi szó, hogyha van jogszerű követelésünk, akkor a sztrájk jogszerű.
Igen, azért ez egy elég régi elvédöntés. Nem vagyok benne biztos, hogy a kúrián most ugyanez lenne a... Sőt, inkább az a határozatlanítás, hogy nem ez lenne. Ráadásul a sztrájk törvény is módosult azóta, bár talán abban a részében nem.
Hát és milyen alapon így szóval nem szokták ők szívesen átírni a saját régi határozataikat.
Ez is elég a mostani idő kellett, hogy a saját jogi tapasztalatomat meghoztam e tekintetben, de változott a kúriai joggyakorlat. Munkaügyi ügyszakban kifejezetten változott.
Oké, meg még egy dolgot szeretnék.
Azért mondom, hogy én mondjuk ilyen 2000-es évek elején született LB döntésekből azért nem indulnék ki, úgyhogy azok biztos, hogy ma is megállják a helyüket a jogalkalmazottnál.
Oké. Okay. A másik az, hogy akkor nem tudom, hogy az még megállja a helyét, hogy van egy olyan elbeállásfoglalás is, hogy előre meg lehet a bíróságot kérdezni.
Az jó. Ez jó, itt egy másik gond van. Ugye a sztrájk törvény alapján van egy nagyon gyors, nem peres eljárás, a nagyon gyorsat egy kicsit idézőjelbe teszem. Mi ezt megpróbáltuk, tehát a PDS ezt már több alkalommal megpróbálta elébe menni a dolgoknak. Hát... igen, az időfaktor ilyenkor néhány hónaptól akár másfél évig terjedhet, mire egy ilyen
nagyon gyors, igen.
Ami én például háromszor járta meg oda-vissza az első és másodfokot, és a végén a kúria mondta ki a döntőszót másfél év múlva. Tehát ezzel az a gond, hogy jelenleg szerintem egész egyszerűen a jogi környezet nem alkalmas arra, hogyha ezt el kell dönteni, azt megfelelő időn belül, mondjuk nyilván a sztrájk hajlandóság keretein belül, ez eldőljön. Tehát én azt mondom, hogy én mindig ezt szoktam, hogy tiszta helyzetben kell sztrájkba menni. Az a biztos. Ha nincs tiszta helyzet, akkor a bíróságtól szerintem hiába várjuk rövid határidőt. Egyszerű dolog, az első fok betartja néha azt a szoros határidőt, a másodfok magára már ezt nem tartja alkalmazandónak, pedig rá is vonatkoznak. Hát a kúriánál meg erről már ne is beszéljünk, mert ott kizár dolog, hogy az rövid időn belül megfussa, tehát én ezzel nagyon óvatos lennék.
Azért egy kicsit megvédeném a kúriát, tehát szerintem volt egy mély pont a jogalkalmazásban, de 2018-as ítéletek, például az még elégséges szolgáltatásról, az én inkább reménykeltenek mondanám, mint nem.
Én újabb mély pontok jelenik látom, az a baj, hogy olyan üzeneteket kap a bírói hatalom a politikától, hogy azokban az esetekben, amikor nyilvánvalóan van egy politikai tartalma is a dolognak, én nagyon kevés esélyt látok, hogy olyan bírósági ítélet születik, ami kedvező lenne az ügynek. Másrészt szerintem érdemes kihasználni azt, hogy az ELTE vagy az egyetem az nem az Audi vagy az autógyártás. Tehát máshogyan szerveződnek a dolgok, más csoportokban vannak az érdekek. És azért az autonómia küzdelmeknek nem klasszikus eszköze a sztrájk, tehát az autonómia küzdelmek máshogy történnek. Gyorsabban kell, hogy történjenek, határozottabban és aktivitással, és nem időleges munka beszüntetéssel. Tehát az összes többi a problémát azt most itt nem, az Erzsé szólt erről, tehát hogy például a mai oktatási rendszerben vagy gyakorlatban észrevennie bárki is, hogy sztrájkolnak. Tehát, hogy se a hallgató nem venné észre, se az oktató nem venné észre, tehát hogy... Jó, az oktató észrevenné, igen. Szóval, hogy, na jó, de nem, ez nem akarom ezt elviccelni, inkább tényleg azt akarnám mondani, hogy az, amit én befejeztem, aztán érdemes megfontolni, hogy egy klasszikus eszköze a szakszervezetnek a sztrájk, de hogy a szakszervezet egy csomó más dolgot is tud csinálni. Tehát, hogy nem, hogy egy olyan típusú küzdelemben is részt tud venni, ami aktív, ami demonstratív, most nem akarok én tanácsokat adni, de hogy az egyetemi terek szabadsága az aktivitásra való. Tehát ugye, ahogy a munkások kimennek az üzemből, a hallgatók meg elfoglalják a termeket. Tehát ez szerintem ez egy ellentétes mozgás, és ebben a szakszervezetnek igenis lehet szerepe a szervezésben, a fenntartásban, a védelemben, egy csomó dologban, ami más jelleg. Nem akarnék senkit lebeszélni a sztrájkról, az én fizetésemért is nyugodtan lehet sztrájkolni.
De hogyha utas stratégia.
Nem, én is benne lennék, nem kell órát. De hogy persze, tehát egy csomó áldozatvállásra én is hajlandó lennék, de én azt gondolom, hogy az nagyobb áldozatvállás egyébként, hogy gyere be oktató, gyere be este 10-kor, és akkor beszélj a hallgatókkal, akik ott éjszakáznak a teremben. Tehát egy csomó dolgot azért el tudnék képzelni, amire még az oktatók is, és a hallgatók is inkább alkalmasak, mint egy győri Audi munkás. Ez tényleg más szféra.
Hát meg a felelősség kérdésében én maximálisan egyetértek a kollégával. Tehát, hogy az tényleg úgy van, hogy ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor ne vigyük magunkkal az embereket. Tehát ellen. Ugye ez a más kárára bizonytalankodunk, azt nem.
Igazából ehhez csak nem jogi szempontból, mert jogászhallgatóik is pont Hummer tanárnőnél tanultam a munkajogot, szóval már csak ezért sem akarok ebbe belemenni, a szituációba kerüljek, hanem inkább ilyen taktikai megfontolásból szeretném ezt megragadni, hogy szerintem jobb egy olyan célt megragadni, vagy kinyilvánítani, ami mindenki számára megfogható. Olyanok számára is, akik egyébként nincsenek benne az egyetem világában. Itt ugye elhangzott ugye a szolidaritás és a szolidaritás kérdése, és például a decemberi rabszolga törvényes tüntetés ezért volt nagyon felemelő, hogy ott látszott, hogy itt létezik ilyen társadalmi osztályokon átívelő szolidaritás, hogy nem csak a munkás volt kint tüntetni, aki nyilván közvetlenül érinti a munkatörvénykönyvének a változtatása, hanem kint volt az egyetemista, kint volt a középiskolás diák, kint volt az egyetemi oktató ezeken a tüntetéseken, mert hogy ez egy olyan üzenetértékkel bírt, amit mindenki meg tudott ragadni, és mindenki magáinak tudott érezni, úgyhogy ha a sztrájk, vagy nem sztrájk, vagy akármilyen dologba így elindulunk, akkor az jobb, hogyha valamilyen, nem tudom, földhöz ragadottabb dolog. Mondjuk a kollégiumi férőhelyek, ami ugye a lakhatásnak a kérdési gyakorlatilag.
Én két dolgot szeretnék kérdezni, az egyiket. Bocsánat, Heller Mária vagyok, társam, tudományi kar, PDS, illetve oktatói hálózat. Szóval az egyiket a Zoli-tól kérdezni, a másikat a Erzsébettől, hogy a szolidaritásról beszéltél, és én is ezt nagyon fontosnak gondolom, de hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen körülmények között lehet a szolidaritást növelni, és éppen, hogy inkább negatív példákat látok, és hivatkozom a saját karunkra, a társam tudományi karra, amelyikre ma már egyáltalán nem jellemző a szolidaritás, holott amikor a bokros csomag volt, akkor a mi karunk egyöntetően, nekünk el kellett volna bocsájtani akkor 14 oktatót, és a kar egyöntetően úgy döntött, hogy inkább leszállítjuk a saját fizetésünket, mint hogy elbocsássunk 14 embert, és ez meg is történt. Éveken keresztül a fizetésünknek a nem tudom 81 vagy hány százalékát kaptuk, ameddig az a dolog végül valahogy nem rendeződött, de tényleg évekig tartott. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen társadalomkutatóként arra kellene valahogy választ adnunk, hogy mitől változik meg úgy a helyzet, hogy mára ez elképzelhetetlen lenne ugyanazon a karon, jó, hogy sokkal több ember van ott, meg új emberek, de hogy nem hiszem, hogy azok az új emberek annyival rosszabbak, vagy annyival nem tudom én, jobban a saját érdekeiket nézik, mint azok, akik akkor ott voltak. Tehát, hogy én erre ez érdekelne nagyon, hogy vajon mit lehet tenni azért, hogy ez a szolidaritás növelhető legyen. ez az egyik kérdésem, a másik kérdésem meg az inkább a sztrájkkal, illetve a lehetséges különböző akciókkal kapcsolatos, hogy én is azt gondolom, hogy az, hogy nem tartunk órát az egyetemen, az nem az, hogy nem látható, meg hogy az oktató, meg a hallgató nem látja, szerintem ők látják, de ugye nem üt, nem látszik kifelé, vagy nem tűnik úgy, mint egy fontos akció. De hogy jól ismerve mondjuk a franciaországi sztrájkok példáját, ott ugye az történt, és ez megint rontja a szolidaritást, meg azt az egységet, amiről beszéltek itt többen is, hogy hallgatók, oktatók, alkalmazottak együtt. Ugye azok voltak az igazán hatékony sztrájkok mondjuk Franciaországban, ahol vagy nem is vizsgáztatták le a hallgatókat évvégén, vagy levizsgáztatták, de nem adták ki a jegyeket, vagy nem adták oda a diplomát, aminek viszont, tehát az ott nagyon látszott, és ott hatalmas érdekellentétek voltak, és ugye az egész társadalom állást is foglalt ezekben az ügyekben, de hogy ott végül is az akkor csak úgy működik, hogy tulajdonképpen ezt a közöttünk levő fontos szolidaritást, vagy együttműködést támadjuk meg, mert akkor mi oktatók, a hallgatók ellen csinálunk valamit. Tehát, hogy lehetséges-e valami olyan akciókat kitalálni, ami üt is, látszik is, és mégsem egymás ellen harcol. Ez a két kérdésem.
Azt hiszem, hogy gyorsan befejezem ezt a választ, mert ugye nagyon érdekes kérdés lenne, hogy rosszabb állapotban van-e a társadalom, vagy az intézményi kultúra, mint a bokros csomag idején. Én gyanítom egyébként, hogy igen, tehát atomizáltabb az intézményi kultúrák a legrosszabb oldalát mutatják, vagy aktivizálta őket a politikai hatalom. De hadd emeljek ki egy dolgot, ami esetleg kezelhető. Ha jól emlékszem, akkor azért a bokros csomag idején inkább jellemző volt az, hogy együgyű volt a dolog. Tehát, hogy volt egy issue, amire könnyebben lehetett egy konkrét választ megfogalmazni és szolidaritást valahogyan megszervezni köré. Ma, ha azt mondom, hogy valahogyan demonstrálni kéne, össze kéne fogni egyetemisták, oktatók és általában egyetemi polgárok, hát akkor legalább két kéz kéne ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy milyen típusú problémák, és például az autonómia problémák, azok nagyon domináns szerepet játszanának ebben. Mert az, hogy el kell bocsátani X oktatót, ott nagyon, nagyon kézenfekvő az a válasz, ami megtörtént, hogy akkor szolgálsuk vagyunk egymással. De ami mégis megoldást jelentett, az, hogy ugye ilyen, szerintem ilyen one issue-vá lehet fogalmazni valamit. Tehát, hogy nyilván az egy szervezést igényel, hogy a sztrájk is szervezést igényel, a szolidaritás akciók is valahogyan azt a szervezést igénylik, hogy meg kell fogalmazni, hogy mi az a fő probléma. Nyilván sokkal nehezebb, mert ezer oldalról támad a jogalkotó, kormányzat, kancellár, a kancellár a rektor, a rektor, a dékán, a dékán, a tanszékvezetőket, a tanszékvezetők. Ugye ez így jön lefelé, ez a frusztráció. És itt marha nehéz megteremteni a szolidaritást. De nem egy ügy van. Tehát azt hiszem, hogy ez lehet ez egy kulcs. Tehát át kell fogalmazni egy ügyé, akkor lehet, hogy lenni.
Én is csatlakoznék. Mi a véleményünk a vizsgáztatás sztrájkjáról? Mi van akkor, ha a kari tanács által rögzített, ugye az nem úgy van, hogy az megy be, mondjuk egy államvizsgára, aki éppen ráér, azt a kari tanács rögzíti, hogy ki államvizsgáztat. Mi van, hogyha az államvizsga napján nem megy be az államvizsgáztatásra kijelölt oktató, mert sztrájkol, és ezzel nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe fogja sodorni a diákot. Mi ennek a jogi, mi ennek az emberi, mi ennek a szolidaritás vonatkozásában értelmezett jelentése?
És a közoktatás érettségi időszakára is értem, mert a lengyelek például pont most meghatározatlan időre sztrájkot, és bizony vizsgai időszakot már működik. Tehát ez engem is érdekel, itt mind a két oldal érdekes.
Ugye nyugodtan mondhatja a munkáltató, hogy jó, ha én nem tartom meg az órámat, azt ő nem szeretné feszegetni, hogy elégséges szolgáltatás. Ha nem megyek be államvizsgáztatni, ott felvetheti a munkáltató, hogy de itt abszolút szeretné, és ragaszkodik hozzá, hogy ő értelmezni akarja, hogy mi az, hogy elégséges szolgáltatás. Mi ezzel kapcsolatban a jogi helyzet? De nagyon szeretném, hogyha a diákok is hozzászólnának ehhez a kérdéshez.
Válaszoljanak a diákok.
Hát jogászok és diákok, igen.
Bocsát, azért amíg ezzel mindenki gondolkodik, csak szeretném egy példával alátámasztani a Zoltánnak, és bocsánat, a Máriának az előzőjét. Tehát 2012 július egy óta, ez nagyon furcsa, de így van, a 10-es kormányváltás után, 12 július 1-jel van egy olyan jogszabályunk, ami elvileg a szolidaritáson alapul. Ez pedig a következő, ez pont a felsőoktatásra nem alkalmazandó, de a köznevelésre igen, hogy felmentés közlését megelőzően az azonos munkakörű közalkalmazottak megmenthetik a felmentéssel érintett közalkalmazottat, ha belemennek abba, hogy a kiosztható óraszámot egymás között felosztják, és akkor senkit nem kell elküldeni. Ezt csak azért mondom el, mert ez a lehetőség létezik, de én az elmúlt 7 évben egyetlen egy olyat nem láttam a gyakorlatban, hogy ez valóban megvalósult volna. Bár alapvetően ennek két oka lehet. Az egyik lehet, hogy rosszabb helyzetben vagyunk most szolidaritási szempontból, mint korábban, de lehet egy másik oka is, ez pedig az információ hiány, hogy vajon erről hányan tudnak? Mert hozzám nyilván a jogsegélyszolgálatra azok jönnek el, akiknek valamilyen jogi problémájuk van, és akkor én felvilágosítom őket, de a többség oda nem jön el. Szerintem hozzájuk ez az információ nem jut el. Tehát szerintem ez megint csak egy nagyon sokrétű kérdés. Én azért alapvetően optimista szoktam lenni. Én bízom benne, hogy nem vagyok annyira rossz helyzetben a bokros csomag óta.
Én azt gondolom, hogy jogilag semmi akadálya nincsen a vizsgáltatás alatti sztrájknak se. Hát se a törvény, se a gyakorlat nem mondta, hogy milyen fajta munkákat nem kell ellátni. Tehát ha felsőoktatás nélkül lehet létezni, akkor nincs még elég segélyszolgáltatási kötelezettség, és azon belül nem lehet értelmezni az államvizsgát sem. Az egy ugyanolyan munka, mint az óratartás, csak másról szól. Tehát én szerintem ebben nem lehet belekötni, ugyanakkor viszont nem örülnék, hogyha a hallgatók tömegeit ezzel szivatnák a tanárok a felső, nyilvánvaló, és a hallgatók se örülnének. Egy kivétel van azonul, hogyha az összes hallgató, nem csak az, aki aznap államvizsgázott volna, hanem az összes többi is, csatlakozik valamivel, valami ütőssel ehhez a mozgalomhoz, vagy ehhez az akcióhoz. Egyébként, hogy mit lehet csinálni sztrájkon kívül, azok, hát mindenki fantáziájára van bízva. Tehát a gyülekezési jog ugye most megváltozott, az egy komoly dolog, hogy hogyan lehet tüntetni a manapság, sokkal több lett a szabály, mint amennyi volt, de azon kívül bármit lehet csinálni, amit a csapat fantáziája kitalál. Mert hogy a többi nincsen szabályozva. Tehát amíg közrendet nem sért, és nem rendőrségi ügy, addig bármit lehet csinálni. És egyébként a úgynevezett fordított sztrájk jutott eszembe erre az esetre, ami azt jelenti ugye, hogy azt is megcsináljuk, amit nem szabad. Tehát, hogy mondjuk ezen sztrájk helyett kaphatnának aznap mindenki ötösre vizsgázik, és ötösre zárul. És hát az is egy megoldás, hogy nem veszük komolyan a feladatot, azt demonstráljuk ezzel, de mindenkinek lesz egy jegye.
Szerintem a hallgatók ezt nem gondolják.
Szerintem. Bocsánat, nem akarom Elzsi vitolájából kifogni a szelet, de hogy egy pár hónappal ezelőtt meg pont arról beszéltél, ugyanígy egymás mellett ültünk egy konferencián, hogy valójában csak a direkt akcióknak közül csak a sztrájknak van valódi haszna, és mutattál is egy nagyon szép táblázatot, hogy hány akció volt, nem tudom én, 2010 és 18 között Magyarországon, és akkor ebből az a nagyon kevés, ami célt ért, az mind sztrájk volt.
Meg tudom mutatni, tegnap előtt, vagy mikor csináltam ezeket az utolsó 10 évre. És az derült ki, hogy 235 akció volt 2010. január-től most március végéig, és a 235-nek körülbelül az ötöde sztrájk, és hogyha megnézzük az eredményességet, akkor az jön ki csak erre a 10 évre, hogy a sztrájkok 60 egy nehány százalékba vezettek eredményre, és az összes többi meg ilyen 20-30. Tehát, hogy iszonyatos nagy a különbség.
Bocsáss meg, ebből mennyi volt olyan, ami a közszférát érintett, és mennyi volt olyan, ami a versenyszférát érintett. Ez nagyon nem
azt meg tudom nézni, de most ezt nem tudom.
Én nekem az a tapasztalatom, hogy a versenyszférára ez igaz. Versenyszférás sztrájkokban is segítkeztem, és ott azért viszonylag egyszerű a helyzet, mert általában ugye valamilyen bérharc keretében történik a sztrájk, és főleg az utóbbi években ezek valóban nem egyszer sikeresek is. De azért a közszférában én, ha most elkezdek gondolkodni, azért nem sok olyan sikeres sztrájk jut eszembe, amire azt mondanám, hogy nagy volt a támogatottsága, és hogy valamilyen kézzelfogható eredményt ért el. Most bocsánat, nem kekeckedni akarok, csak próbálom a gyakorlati tapasztalatokat elővenni.
Szakszervezete válogatja, hogy mit tekintünk eredménynek. Amikor a köztisztviselők szakszervezete azt mondja, hogy az, hogy a kormány egyszer kifizetett 30 000 forintot a köztisztviselőknek, az az ő sztrájkjának az eredménye. Az én mi statisztikus nem tudok ezzel mit kezdeni. Én akkor behúzom a stigulát, hogy akkor ez a sztrájk eredménye. De azt akarom mondani, hogy ami még egy nagy csapda ebben a sztrájk dologban, hogy ugye a határozott meg a határozatlan időre meghirdetett sztrájknek, hogy a sztrájk időtartama, az nagyon erősen befolyásolja a másik felet. Tehát az, hogy a Hankok például a végén mégis engedett, aki az egyik legdurvább munkáltató kétségtelen versenyszféra, az annak köszönhető, hogy úgy látszott, hogy egy határozatlan időre meghirdetett sztrájk, az tényleg addig tart, amíg itt eredmény megalapodás nem lesz. És itt nincs kegyelem, és nem megyünk vissza a munkapadnánk. Tehát ugye van ennek egy ilyen pszichikai oldala is ennek a dolognak. De egyébként igaz, hogy én is azt gondolom, hogy egynapos pedagógus sztrájk, bocsánat, nem nagyon lehet sehova sem. Az ugyanolyan, mint egy tüntetés, amire ugye azt mondta valamelyik illetékes, hogy majd megunják és hazamennek. De az az egy nap elmúlik, aztán majd ráadásul be kell pótolni az órákat a köznevelési törvény alapján, tehát nincs, az nem hat.
Jól láttam, hogy Balázs jelentkezett, és bocsánat, bemutatkozol?
Igen, nyugodtan megadom, mert az előbb Balázs jelentkezésünk maga után. Más nem volt?
Én Balázs vagyok, szociológus hallgató és hallgatói szakszervezet, és egyrészt arra reagálva, hogy ki mit tekint sikernek. Persze a hallgatói önkormányzatok országos konferencia, hogy hogyan szomba hívják, az is most közölte, hogy a 40%-os hallgatói normatíva emelés, az mekkora fasz a dolog, hogy ezt így meghozta a kormány, teszem hozzá 2020-tól, szóval engem például már csak akkor érint, hogy mondjuk elmegyek mesterszakra. Másrésztről viszont azt nem teszik mellé ehhez az eredményhez, amit mondanak, hogy ez igazából csak egy 2010-et követő infláció követése a hallgatói normatívának, amikor már 2010-ig is az infláció követés azért, hogyha az inflációt követünk 90-es években a hallgatói normatív, akkor 600-700 000 forintos hallgatói normatívról beszélni, amiből jönnek az ösztöndiok, amiből jönnek a hököknek a finanszírozása, amiből lefolytott a karhozás, stb. Szóval ez, hogy ki mit tekint üzenek, ezzel én nagyon óvatos lennék, és hogy nagyon nem bíznék a szervezetekben, mert nyilván nekem, mint szervezet, az az érdekem, hogy sikereket kommunikáljak, és minden egyes dologba belekapaszkodjak, hogy az siker, mert ezzel tudom mondjuk valamilyen szinten motiválni azt a kört, akihez én szeretnék eljutni. A másik, amire meg akartam reagálni, de ezt én már korábban ilyen PDSS beszélgetésen mondtam egyszer, ezt a záróvizsgát, meg vizsgáztatást, meg egyebek. Én például egy nagyon érintett szereplő vagyok ennek, ugyanis én egy túlcsúszó hallgató vagyok, ez részben az én hibám, és viszont másik részből én szentül hiszem, hogy ez annak is a következménye, amivel egyébként töltöm azt az időmet, amit megkislem a szakdolgozatomat írom, tehát április 25-e adási határidén, hanem itt ülök és gondolkozok azon, hogy hogy a faszomban lehetne egy örvészetest csinálni, amiben nekem nem hundácsolnom kell az egyetemen, hanem így normálisan lehet élni az életemet, és hogy számomra például ez nagyon visszatetsző lenne, hogyha oktatók nekiállnának a záróvizsga ezért, mert most segbe rúgni, és nem tudnék lezáróvizsgázni, mert az azt jelenti, hogy nekem több millió forintos tartozásom lesz az állam felé, amit aztán vagy le tudok rendezni jogilag, hogy ez a sztrájkból következett, és most akkor engedjék el nekem, vagy ilyen kiegészítés, olyan kiegészítés, vagy nem, ahhoz majd nekem kell utána járnom, akár éveket is, hogyha úgy van. Másrésztről pedig amit viszont pozitívan akarom hozzátenni, egy olyan szituációt tudok elképzelni, amikor el tudom fogadni azt, hogy ilyen radikális módszerrel nehezítsék meg a hallgatóknak is az életét, de ezt is mondtam a PDS-es gyűlésen, amint az oktatók oda jönnek velünk hallgatókkal a kancelláriának az ajtajához, leülnek velünk együtt, kiszögeljük a kancellár ajtajára, és hogyha úgy van, akár
mikor vagyok a kancellárt.
Amint az oktatók hajlandóak ennyire kilépni a komfortzónájukból, úgy én is hajlandó vagyok kilépni a saját komfortzónámból, ami az, hogy valamilyen egzisztenciát építsek magamnak.
Én ezt akarok kérdezni a hallgatóktól.
Köszönjük, hogy erre nem akarunk többet reagálni.
Annyit ez, hogy igen, tehát hogy ez a vizsga, sztrájk, ez nem tudom, hogy kinek fájna. Tehát hogy így most ezen gondolkozom, és Orbán Viktor, meg tudom, a kancellár úr nem fog álmatom utat engedni, hogy én nem tudtam levizsgázni, vagy esetleg automatikusan kaptam egy ötöst a munkajog szigorlatomra, vagy a polgári jogi záróvizsgámra. Ez tényleg, tehát viszont az ilyenek, amiket Balázs mondott, igen. Tehát hogy az, hogy a kancellár nem tud reggelbe menni a munkahelyére, mert ott van 50 hallgató, meg 50 diák, és utána nem tud hazamenni, mert fel van borítva amúgy az autója, akkor, vagy hát csak sokkal nehezebben, akkor ez már igen, ez már egy olyan dolog, hogy elkezdenek foglalkozni azzal a céllal, amit ez a szervezet kitűzött magának, hogy elérje. A másik pedig felmerült ez az oktató-hallgatói szolidaritás. Szerintem alapvetően nem az ilyen, nem tudom, különleges helyzetekben kell elkezdeni, amikor van egy ügy, és akkor tök jó lenne, hogyha egy együtt mozogna a hallgató meg oktató, hanem szerintem ez jó lenne, hogyha már a mindennapi életben így elkezdenénk. Tehát, hogyha mondjuk nem az lenne, hogy én úgy megyek be vizsgázni, hogy amiatt van gyomorgörcsöm, hogy most az oktató milyen lábbal kelt föl, és akkor most hogy fog történni a vizsga, meg az, hogy esetleg, hogyha órán valamit nem értek, felteszem a kezem, akkor ne az legyen, hogy leharapják a fejem, hanem normálisan meghallgatnak. Tehát hogy szerintem az ilyen mindennapi dolgokban kezdődik, és akkor már, igen, tehát hogy akkor már, hogyha az van, hogy látom, hogy a felére akarják csökkenteni a professzoroknak a fizetését, akkor már én is felhúzom magam azon, hogy ezt nem kéne.
Én valamit mondhatok a szolidaritással kapcsolatban, ami most jött eszembe. De például az, ami csak hogy saját állításomat találtam, azt, amit az előbb mondtam arról, hogyan fordítják egymás ellen tudatosan az egyes csoportokat, azt szerintem például a doktorandusz programnak a megváltoztatása, illetve az ösztöndíjak megváltoztatása, az egy szép példa erre, hogy nyilván a tanársegédként valaki nem szívesen, nem tudom én, tanítja azt, aki másfélszer annyit keres nála a PhD ösztöndíjasként, tehát hogy muszáj lenne valahogy tényleg átlépni ezeken a marginális érdekeken. Illetve a kommunikációval kapcsolatban azt szeretném, hogy ez kicsit off-topic, de hát ha itt van valamilyen illetékes, aki a szakszolgálati kommunikációt talál, tehát hogy én nem a PDS-nek, hanem a Tudosznak vagyok tagja, tehát akinek nem inge ne vegye magára, de hogy 2019-ben nem lehet úgy kommunikálni, és nem a siker kommunikációval, sikerpropaganda lufiát akarom fújni ezzel, hogy félbetépett, fénymásolt A4-es papírokat ragasztunk ki bárhová is. Tehát, szóval ha sikert akarunk elérni, akkor ezt muszáj olyan eszközökkel tenni, ami ilyen piaci kommunikáció alapú, tehát hogy senki nem fog felfigyelni egy fénymásolt A4-es papírra, főleg a kettő van tépve gazdasági okokból. Tehát, hogy ez egy szakma a kommunikáció, és hogy valószínűleg egyikünk vele, jó, a saját karomat mondom, tehát hogy nem tudom, hogy itt ki mivel foglalkozik, de hogy kevesen értenek hozzá, és azoknak, akik értenek hozzá, nagyon kevés részük ezt hasznosítja a tudását a szakszövet érdekében, tehát szerintem az a legyünk egymással a szolidárisak mellett a második számon nem a legeslegfontosabb probléma, hogy találjunk már valakit, aki úgy tud helyettünk, nevünkben kommunikálni, hogy mi is értsük, meg mások is. És akkor lehet, hogy sikerül olyan célt is találni, amit a Zoli mondott, hogy legyen egy. De ez szerintem részben egy kommunikációs probléma is, hogy nem értjük, hogy az a 10 az, hogy lehet egy.
Bocsánat, csak ehhez szeretnék hozzáfűzni annyit, hogy szolidaritás meg kommunikáció szempontjából is az, érdekes az, hogy ugye vannak események, amikkel kapcsolatban a itt jelenlévő szakszervezetek is ki kell, hogy fejezzék, hogy ők szolidárisak azokkal. Hogy mondjuk itt van nekünk mindjárt a könyökünk alatt az akadémia. Itt van a CEU mint probléma. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy egy egyetem magába zárva, vagy a magyar állami felsőoktatás magába zárva, hanem a rokon területeket is sújtja, ami sújtja, és hogy az ezekkel való szolidaritást is ki kell fejezni. És a felsőoktatási dolgozók szakszervezetéről én bocsánatot kérek, de mióta a kispapu rámet nyugdíjba, én nem hallottam semmit. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit csinál. És nem tudom, hogy miért nem mozog. A saját kommunikációjába, a saját magáról való hírverésbe tartozna az bele. Nem csak a szolidaritásba. Hogy jelentkezzen ilyen szolidaritási nyilatkozatokkal. Tehát az magáról beszél akkor, az a szervezet. Aki hallgat, az is magáról beszél megjelten. Bocsánat, csak én.
Bocsánat, csak már nagyon régóta.
Én Szilágyi Adrián vagyok, és ha már az akadémia megszólítodott, akkor én a Történettudományi Intézetből jöttem, és az Akadémia Dolgozók Fórumából egyébként többen itt is vannak, akik szintén részt vesznek benne. És őszintén szóval, engem is azért, engem az vezetett ide, hogy szolidáris legyek, mert egykor egyetememről van szó, vagy legalábbis a bölcsészkarról. És tehát, hogy nagyon sok minden elhangzott, de én nem tudom, hogy olyan fura, hogy én tanácsokat mondjak így kívülről, de én abszolút nem szorítkoznék sem a sztrájk, sem a szakszervezet fogalmába. Egyrészt nagyon fontos lenne látni, hogy egyáltalán mi a probléma. Már hogy nem látszódik, hogy az egyetemen mi a probléma, lehet, hogy itt pár hallgató vagy pár oktató tudja és látja, és nagyjából a sajtóhírekből valamennyi tudunk, de hogy ez végtelenül kevés, hogy tulajdonképpen ki lehessen törni a problémából, vagy lehessen arról beszélni, hogy mi a probléma. És az is fontos lenne, mert nekem nem tudom ki, mert őszintén szóval bocsánat, késtem, hogy mi a cél. Tehát, hogy akár a mai rendezvénynek, és akár úgy távlatilag. És azért sem szorítkoznék csak a sztrájkba, mert akár csak magunkra gondolok, hogy kutatóként mit ér a sztrájkunk. Hanem sokkal inkább gondolkodnék akcióban, olyan akcióban, amivel nem csak a többi karnak a hallgatóit meg lehet szólítani, hanem mondjuk bennünket is, mert én nagyon szívesen eljönnék egy ilyen akcióhoz. Nyilván, mivel nem vagyok tanár, éjeket nem tudok osztogatni, meg hallgató sem, hogy nem tudom beadni a doktori diszertációmat, nagyon szívesen tudok csatlakozni egy olyan dologhoz, ami nyitott. Tehát én azt gondolom, hogy lehet a több akadémiai dolgozó nevében is azt tudom mondani, hogy amellé tudunk állni, hogyha a közösség magáért áll ki, mint ahogy mi is azt reméljük, hogy azért tudnak mellénk állni, mert mi magunk is magunk mellé hívjuk akár az egyetemeket, mint ahogy tettük a korábbi két tüntetés alkalmával is, hogy megszólítottuk a volt kollégákat, vagy oktatókat, vagy hallgatókat. Tehát szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy transzparenssé tenni, és végtelenül nem foglalkozni azzal, hogy mi fáj a kancellárnak, vagy mi fel a mésztemnek, nyilván bizonyos ponton túl semmi, mert nem erről szól a dolog, vagy nem csak erről szól. Szóval ezt így, én legalábbis magam részéről nem is nagyon foglalkozok azzal, hogy éppen ők hol tartanak ebben a folyamatban, de szerintem mindenképpen fontos, hogy láthatóvá kell tenni. És a kommunikáció részéhez, nyilván ez köztünk is sokszor konfliktus, meg egy nehézkes dolog, nem fogadtunk kommunikációs szakembert, hanem egyszerűen mi magyarunk azon, ismerve azokat a lehetőségeket, akár a médián keresztül, akár a közösségi felületeken, hogy mi az, amivel láthatóvá tudjuk tenni a mi saját problémákat. Tehát igazából az van, hogy összeül egy csapat, és ezen próbál agyalni, hogy hogyan tudja láthatóvá tenni. És még egy utolsó dolgot szerettem volna mondani, mert hogy nagyon sokszor vádírja az akadémiát is, hogy bezzeg ti még csak most szóltok, miközben az egyetemeken már rég végigment az úthenger, és itt van a kancellár, és egyáltalán mi a mozgásterünk ebben az egészben. Ebben nem akarok belemenni, hanem inkább csak azt szeretném mondani, hogy egyébként mi is próbálunk egy szolidaritási eseményt szervezni, amelynek az időpontja április 30, és remélhetően a fuga lesz majd a befogadunk, mert hogy azt szeretném transzparenssé tenni azt a problémát, hogy igazából nem vagyunk egyedül. Hiszen nincs egyedül az egyetem, nincs egyedül az OSK, nincs egyedül a levéltár, a könyvtára az akadémia, mert hogy lássuk be, hogy ez tulajdonképpen ugyanannak a folyamatnak az eredménye, és mi például ezen az eseményen keresztül szeretnénk láthatóvá tenni ezt a problémát, és tök jó lenne, hogyha mondjuk az egyetemről is találnánk egy olyan, egyébként azt hiszem, hogy ez is szerveződik, és hogy lesz is, egy olyan vezető, beosztású embert, aki egyébként pontosan arról beszél, hogy itt az egyetemeken mi történik. Úgyhogy nem nagyon kérdés lett belőle, inkább csak egy ilyen hozzászólás, de szerintem ezek fontos pontok lennének a továbbiakban, és én tényleg örülnék, hogyha lenne egy olyan megmozdulás, ahol lehetőség van nem csak egyetemi embereknek csatlakozni egy ilyenhez. Köszönöm szépen.
Csak megerősíteni, azért kértem szót, bocsági, mert egyrészt el kell mennem, mert egy órám kezdődik, és a hallgatók azt gondolnák, hogy sztrájkolok, és nem nagyon értenék, mert külföldi hallgatók, és nehezen magyaráznám el nekik, ezt az egész környezetben vagyunk. De azért hadd csatlakozzak ehhez a dologhoz egy gondolata még, ami részben a sztrájkokról szól, részben arról, hogy kik állunk szemben, kinek okozunk fájdalmat. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg nehéz egy olyan helyzetben gondolkodni, amely nem hasonlítható a demokráciákhoz. Tehát ugye a sztrájk, mint eszköz, az hagyományosan egy jogállami környezetben működik jól. Na most azok a szereplők, akikkel szemben mi demonstráltunk vagy sztrájkoltunk, tehát beleértve a kancellárt, beleértve az államtitkárt, beleértve a minisztereket, nulla autonómiájuk van, tehát hogy semmiről nem döntenek végsősorban. Úgyhogy bármilyen üzenet, az egy autoritár rendszerben a fő instanciához szól. És ebben az értelemben lehetetlen nem politikainak lenni. Szóval, hogy, és ha politikai, akkor viszont minél szélesebb összefogást igényel, mert értelmetlen mindenféle más akció. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy abba a csapdába kerül mindenki, aki a saját érdekét akarja képviselni egy diktatúrában, hogy csak másokkal együtt tudja, és ezért olyan általánosan kell megfogalmazni ezt a dolgot. Például, én arról beszéltem az elején, hogy egyetemi oktatók és hallgatók, de hát a hallgatók szülei, a hallgatók családja, akik szeretnék, hogyha itt kapna állást a gyerek a diploma után, és nem menne külföldre. A nagymama. Szóval, hogy azt gondolnám, hogy ez egy ilyen társadalmi szerepvállalás, és az akadémia ügye sem csak az akadémia ügye, hanem az ország tudásának az ügye, a felvilágosodás ügye, ami mindenki érintett ebben. Szóval, hogy valami olyasmi általános dologban vagyunk benne, amiben egy eszköz lehet a sztrájk, csak nagyon nehezek a feltételei ezek miatt a tényezőkkel. És elnézést kérek még egyszer. Bármikor szívesen, bármilyen fórumon, bármilyen akcióban.
Köszönjük szépen.
Akkor én nagyon megköszönöm Zobinak, és akkor láttam, hogy Egi jelentkezik, és Erzsit is láttam, és akkor nem is baj, hogy 6 óra van, tehát akkor most megkérjük, hogy állítsátok le a...
Utána, tehát ezt végig beszéljük, és akkor utána.
Szerintem nem biztos, hogy ha nem minden kerül be, vagy nem tudom, hogy... Köszönjük szépen. Jó, akkor az Ági után lekapcsoljuk a nyilvánosságot.
Igen, és akkor,
teljesen jó. Jó, és akkor én, hogy, tehát nagyon megköszönöm, ha maradtok, annál jó, de...
Beszélhetünk? Igen. Ja, jó. Én Kövér Vanti Lágnes vagyok, és ELTE társadalomtudományi kar, és hát... Egy picit ellent akarok mondani annak, amit a Heller Mari mondott, mert én személyesen megtapasztaltam tavaly novemberben azt, ugye ez a társadalmi nemek tanulmánya szakigazgatójaként a szak betiltását, megszüntetését követő felháborodásban az itt jelenlévő kollégákkal közösen komoly szervezkedést csináltunk, és mi csináltunk is egy ilyen, úgymond, sztrájkot tulajdonképpen, és És hát azt láttam, hogy ez olyan, hogy mondjam, tehát valahogy az egy ilyen kegyelmi pillanat volt, mert így egybe folytak a dolgok, tehát így az MTA, a CEU, így hirtelen minden összeállt egy pillanatra, egy ilyen nagy tüntetésbe a végén, mert ugye nálunk kezdődött a Karon, ahol a CEU-sok nagy számban megjelentek. Én a Kar részéről azt kell mondjam, hogy egyszerűen el se tudtam képzelni korábban, hogy ilyen szolidaritás, bár emlékszem a 2010-esre is, de hogy egy ilyen, akár ilyen nagyon szélsőségesen, vagy mellékesnek, vagy mellékvízen úszó témának tekinthető dolgot, mint a gender, ami egyébként is abszolút vitatott egy csomó vonatkozásban, persze nem a Kar oktatói, meg tudományos munkatársai, meg a témában ismerős emberek által, de hogy mégis így engem meg kell mondjam, hogy nagyon jól érintett kifejezetten pozitívan az a megtapasztalás, hogy a Kar, hogy a kollégák, hogy más egyetemek, vidéki egyetemek, Corvinus, a CEU, tehát hogy egy ilyen nagyon, tehát pont ezt a szolidaritást tapasztaltam meg, ami egy nagyon pozitív élmény volt. Ami viszont nekem kérdés volt utána, és amit most itt szeretnék föltenni nektek, hogy nekem a nagy probléma a kifáradás problémája. Tehát, hogy egyszerűen azt láttam, és itt, hogy kinek fáj, Balázs, baromira egyetértek veled abban, amit mondtál, ez nekünk is fáj ugyanis, nem csak nektek, nem a nem vizsgáztatás feltétlenül, hanem az összes többi. Tehát az, hogy nem a dolgunkat csináljuk, a kutatásaitokat, az én kutatásomat, a te kutatásodat, a közös szakmai tevékenységünket, hanem ezen kell szöszölni, hogy valami, a létezésnek valami elfogadható perifériáját kiszorítsuk magunk számára, mert azért ezt nem mondhatnám, hogy ez az a méltó létezés, amire mindig vágyottunk a saját szakmánkban, oktatóként, kutatóként, hanem ez már tényleg ott tartunk, hogy ilyen próbáljuk a túlélésnek azokat a kis tereit kiharcolni magunk számára, amik egyáltalán még a levegővételt engednek számunkra. Tehát, hogy ezt kell csinálnunk, tehát, hogy ez nekünk baromira fáj. Nekem fáj. Fáj, az is fáj, hogy baromi fárasztó. Az is fáj, hogy többet szeretnék csinálni, de érzem és tudom, hogy nem tudok. Tehát egyszerűen, hogy látom a kollégáimat, akik az OHA-ban, bocsánat, nem mondtam, hogy OHA is vagyok. Tehát látom, hogy mit küzdenek, meg szenvednek, meg mennek, meg robotolnak ebben a dologban. És tudom, hogy fáj, mert azt is tudom, hogy és ugye ez egy áldozat, na, legyünk őszinték, tehát ez az igazság. És hogy akkor most ezt mit lehetne? Ez most így elindult az agyam ezen a sejtesedésen, hogy ha van ez a sejtesedés, akkor így lehet, mint egy labdát tovább dobálni, tehát hogy nem mindig ugyanazok az embereknek fájjon, jó? Meg nem mindig ugyanazok az emberek tegyék bele az idejüket és az energiájukat, hanem akkor mindig valakire, tehát mindig valaki másnál jelenjen meg az a golyó, mint a, hogy van az a játék, amiben így megy körbe a golyó, és mindig megvillannak a flipper, azaz, igen, flipper, tehát hogy mindig másnál legyen a golyó, és villanjon föl ott valami akció. Tehát, hogy azt éreztessük, hogy mi együtt vagyunk, ezek a sejtek, ezek így összetartoznak, és hogy most nem mindig ugyanazoknál fog villanni a golyó, de mi ugyanazt gondoljuk, és ugyanennek az egész rendszernek a részei vagyunk, és talán akkor nem fájna ennyire. Tehát, hogy ezzel tudunk-e valamit csinálni, vagy kezdeni, hogy tehát a kifáradással, meg ezzel a fájással. Van erre valami? Tudom, hogy nagyon béna kérdés, de hát, ha nektek valami eszetekbe jut.
Én megpróbálom összefűzni ezt a két dolgot, amit elhangzott, hogy először is elhangzott, hogy mi miért vagyunk itt, és mi ennek a célja. Igazából én csak így ki szeretném fejezni azt, hogy nem kell mindig valami nagy programban, meg nagy célban gondolkozni, mert látnunk kell azt, hogy nyilván nem tudjuk azt elérni, hogy nem tudom, holnapra Orbán Viktor lemond, vagy holnapra kevésbé lesz autoriter, meg ilyesmi. De már eleve az tök jó, hogy vagyunk, hogy vannak ezek a szervezetek, és hogy ezek a szervezetek így képesek párbeszédre, és így le tudunk ülni, és itt beszélgetni, mert szerintem amit csinálni tudunk, az az, hogy, hogy építünk egyfajta ilyen ellenkultúrát, ellenhegemóniát, hogy igen, máshogy is lehetne amúgy ezt csinálni, lehetne máshogy is élni, lehetne máshogy is nyúlni az egyetemekhez, lehetne máshogy is nyúlni a hallgatókhoz, lehetne máshogy is nyúlni az oktatókhoz, és mi ezt megmutatjuk, és próbáljuk ezt terjeszteni, és reménykedünk abban, hogy ez egy idő után így elfogadott lesz, és ilyesmi. És amit még tenni tudunk, az, hogyha nyilván nem akarunk tovább élni ebben a helyzetben, ami amúgy van, hogy megpróbálunk csatlakozni ezekhez a szervezetekhez, és megpróbáljuk segíteni a munkájukat. Ezt nem tudom, hogy a PDSZ-be és az FDSZ-be és az OH-hoz hogy lehet csatlakozni, de például, hogyha van olyan hallgató, aki a HASZ-hoz szeretne csatlakozni, az nyugodtan fel tud menni a Facebook oldalunkra, ott van egy form, ott ki tudja tölteni, hogy melyik karra jár, ilyesmi, és tud jelentkezni a szervezetünkben. Nagyon remélem, hogy a PDS, meg az FDS is valami hasonló módon, meg az OH-hoz is lehet így jelentkezni, és ezt kell megragadni, és ami itt elhangzott, hogy lehet a kiégés ellen védekezni, az volt, hogy valószínűleg nem lehet. Tehát, és az a volt, hogy nincs is más opció, tehát hogy vagy az az opció, hogy nem csinálunk semmit, de akkor is, az is rossz. Tehát, hogy az is elviselhetetlen, meg az is, hogyha csinálunk valamit, de legalább akkor megvan az a tudat bennünk, hogy csinálunk valamit. És igen, ez a labdadobálgatás, ez tök jó, de nem tudom, még én sem érzem az, hogy nálunk ez így amúgy annyira sikeres tud lenni. De igen, tehát így ez a...
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy maradjon-e a közvetítés, vagy ne? Mert ugye elvileg azt beszéltük meg, hogy leáll. Ugye ez a hozzászólások, a kérdés, tehát ugye csomó minden befolyásolhat. Jó, akkor... Oké. Köszönjük. És akkor Erzsiszt, szeretnél hozzászólni valamit?
Igen, én azt szerettem volna mondani, hogy a sikeresség itt felmerült, hogy a szervezet saját magáról állítja, hogy ő sikeres vagy sem. A sztrájkok sikerességét a követelések teljesülésen mérem én. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem siker, amit a kolléganő mondott, hogy az emberek megizlelték a szolidaritást, megizlelték az együtt cselekvés örömet. Hogy rájöttek, hogy ők tudják egymást támogatni, akár 95-ben, akár mosta. Tehát, hogy a közösség formáló ereje ezeknek az akcióknak nyilvánvaló, és azt mindig a pozitív oldalra kell azt gondolom írni, és nem pusztán akkor sikeres valami, hogyha a követeléseket sikerült elérni, bár persze az alapcél az volt, hogy a követelést érjük el, de azért a kisebb sikereket is könyveljük el magunknak nyugodtan, azt gondolom. A másik meg, amit mondani szerettem volna, hogy az, hogy én a sztrájkokról beszéltem, azzal nem azt mondtam, hogy én szerintem a felsőoktatásban feltétlenül sztrájkot kell szervezni. Tehát, hogy ez két különböző dolog. És én is azt hiszem, hogy miután a sztrájk hatékonysága azon alapul a versenyszférában, hogy beavatkozik egy gazdasági döntési folyamatba. Meg lehet számolni, hogyha ennyi munkaidő kiesik, akkor én ennyit veszítek, mint munkáltató. És ha ennyi kiesik, akkor az embereknek nem fizetek bért, azt megtakarítottam, akkor mennyi az összes veszteség. És hogy mennyi ideig kell, vagy lehet ezt húzni, azzal szemben, amit a munkavállalók én tőlem követelnek. Tehát ez végül is két függvényt így összeeresztünk, és ahol a meccéspont van, ott meg kell állapodni, és ott vége van a sztrájknak. Tehát ezzel, de ez itt nem így van. Tehát itt az egyik függvény hiányzik. És abban a döntési folyamatban, döntéseket a felsőoktatásról hoznak, abban a döntési folyamatban nem itt lehet beleavatkozni. Már pedig hatása annak az akciónak van, ami ezt a döntést tudja befolyásolni. És onnantól el lehet azon gondolkodni, hogy akkor ez mi természetű dolog. Valószínűleg sokkal több múlik a kommunikátorokon, mint gondolnánk.
Én ehhez szeretném hozzáfűzni azt, hogy hogy most, és nekem is el kell menni, és azért elnézést, és akkor így a végszavamat ilyen ünneprontásnak szánom, hogy ha megnézzük azt, hogy most hányan lehetnénk itt, de valójában 40-en vagyunk, kb. Nem számoltam meg légyjegyzésre, hogy ez minek tudható be, mert az jó, a Flipper modell is jó, de meg a sok szakszervezet virágzik, de ezek mind, amit a Zoli is mondott, hogy ez a demokratikus keretek között lévő életre kitalált modellek, de hogy én nem hiszem el, hogy ne lehetne azon dolgozni, és akkor ez még a sztrájkot, meg bármilyen akciót megelőzően, hogy ha van egy ilyen fórum, akkor erre ne 40-en jönnek el, hanem 400-an, és hogy persze mindig lehet mondani, hogy mert ők elutaztak, nekik eleve se volt jó, ők későn értesültek róla, a harmadik, meg nem tudom, egy ellentétes fórumot szervezett, vagy negyedik. De hogyha megnézem, hogy például az MTA-n mi van az ADF, meg a TUDOSZ, meg a nem tudom milyen szakszövet között, hogy és ezt szerintem te is meg tudod erősíteni, már bocs, hogy letegezlek, de hogy a kollektív szerződés megkötése, mint ilyen fontos gondolat, az már több hónapja foglalkoztatja valamennyi szakszövetet, de hogy valójában nem az van, hogy akkor leülünk és együtt megtárgyaljuk, hanem vannak ilyen, mindenhonnan jönnek ilyen javaslatok, akkor azt mások megtorpedózzák, akkor ne így legyen, ez túl politikai, ez nem elég kemény, de hát hogy igaziból rajtunk múlik az, hogy nem vagyunk láthatóak, és nem nincsenek követeléseink, és nem tudunk szerveződni, mert egymás ellen szerveződünk. És szerintem a legelső lépés az lenne, hogy ezen változtatni, és nem azt látni a másikban, hogy hogyan tudok az ő ellenében valamilyen részsikert elérni, akár a saját szervezetem szempontjából, vagy hogyan tudom az én már meglévő, kialakult hatalmi struktúrámat akár a szervezet vezetőjeként bebetonozni, hanem tényleg azt valamilyen új, vagy nem tudom, szintet kéne lépni a korábbi megkövesedett mozgalmi élethez képest. És akkor lehet, hogy ez egy új mozgalom lesz, aminek az ernyője alá sokan be tudnak állni, vagy lehet ez a felismerés lesz, hogy ez így már nem működik. Amúgy szerintem maga a szakszövetői mozgalom Magyarországon rettenetesen sokat tett annak érdekében az elmúlt, lehet ezt mondani, 10 évnek, 30 évnek, 60 évnek, hogy 40-en vagyunk egy ilyen rendezvényen. De mégis valahogy ezeken a régi sérelmeken, meg a meglévő privilégiumoknak az őrzésén kellene túllépni ahhoz, hogy bármi lehessen. Tehát amíg 40-en vagyunk, addig a legjobb gondolatot is kitalálhatjuk, és az ELZSI a legjobb sztrájktervet összeállíthatja, és megállapodhatunk, hogy ezt akármelyik bíróság sem tudja megtámadni. Nem fogunk elérni semmit sem 40-en. Tehát hogy ezen kellene gondolkozni, hogy hogyan lehetne együtt csinálni valamit, és nem flipperként. És az áldozatokkal jár.